az M5 műsorán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9 óra múlt 7 perccel. A szerkesztő Dian Gergő nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Tudjuk, hogy káros, tudjuk, hogy sok pénzt visz, mégis csináljuk.
Hát az egészségünket mindenféleképpen kockára tesszük ezzel. Azt a pénzt, amit a dohánytermékre költünk, azt költhetnénk hasznosabb dolgokra is.
De mégis miért kezdünk el dohányozni, ha pedig ismerjük minden negatívumát, miért nem tudjuk vagy akarunk szabadulni tőle? Május 31-e a dohányzásmentes világnap, ennek apropóján beszélgetünk erről hamarosan. Önök dohányoznak? Próbáltak esetleg leszokni? Írják meg nekünk tapasztalataikat, hamarosan mondom elérhetőségeinket, hiszen foglalkozunk majd azzal is, hogy legyen szó családról vagy munkahelyi környezetről, mindenhol előfordulhat, hogy toxikus emberekkel találkozunk, de mit is jelent ez pontosan? Személyiségtípus ez, vagy inkább egyfajta viselkedésmód? Erről is szó lesz 9:30 után. SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is elérnek minket, itt a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk. A dohányzás globálisan évente mintegy 8 millió ember haláláért felelős, ebből több mint 1,2 millió a passzív dohányzás áldozata. Az emberek gyakran a stressz, a szorongás vagy a depresszió kezelésére használják a cigarettát. A nikotin gyorsan eljut az agyba, ahol dopamin felszabadulást idéz elő, ami pedig a jutalmazás és az öröm érzéséért felelős. Így a dohányzás azonnali megkönnyebbülést nyújthat, viszont ez a rövid távú megoldás hosszú távon függőséget alakít ki. A dohányzás egyik legszembetűnőbb következménye a közegészségügyi problémák növekedése, amely nem csak az egyénekre, hanem az egész társadalomra is kihat. Tarnóczi László riportja.
Az ön kezében nem hagyományos cigaretta, mikor tért át erre az?
Úgy egy hónapja, másfél, de ez csak itt munkában szoktam egyébként, ott van rendben cigarettáció.
Mennyi ideje, ha szabad kérdezzem?
Hogy mennyi ideje dohányzom? Hát, nagyon rég, több mint 30 éve.
Jelentkezett már valami tünet, egészségi probléma?
Egyáltalán nem. Semmi.
Volt már, hogy megpróbált leszokni a dohányzásról?
Háromszor tettem le a cigarettát, mikor a három gyerekemmel terhes voltam. Tehát a terhességeim alatt nem dohányoztam.
És mi az, amiért mégis utána rágyújtott?
Őszinte leszek, sokan mellé beszélni. Én szeretek dohányozni. Nem akadályoz, nem korlátoz semmiben. Szeretek dohányozni, azért nem szokom le.
Kb. Mellé önnek mindig kell a cigaretta?
Nem mindig.
Hány éve dohányzik?
Kb. 4.
Mérlegelte a kockázatait, hogy mi lesz, hogyha ön egy dohányos ember lesz?
Eddig nem volt vele gondom, az aszmám is úgy múlt. Elkezdtem cigizni, és az aszma meg abba maradt.
Nem mondja.
De.
Ha van valaki, akinek igazán ellenjavallat a cigaretta, az pont az aszma.
De nekem jó volt. Utána elmúlt az aszmám, az orvos is mondta, hogy nem érték, de akkor is elmúlt.
A dohányzás mit ad önnek?
Itt igazából csak a megnyugvás, valamilyen pótcselekvés.
Régóta tart ez a szokás?
Nem, egy-két éve.
Ha visszatekint egy két évvel korábbi, vagy három évvel korábbi állapotra, mi a változás?
Hát igazából olyan problémák, amik miatt ebbe menekültem, inkább úgy mondom.
Ez egy egyszerű megoldás, és kéznél van.
Nem mondanám egyszerű megoldásnak, de akkor ezt láttam jónak.
És maradt?
Igen, sajnos.
Szokott gondolkodni azon, hogy hány éves koráig fog dohányozni?
Hát ezzel megmondom őszintén, hogy nem.
Mérlegel kockázatokat?
Van, mikor eszembe jut, de igazából megmondom őszintén, hogy inkább ezeket elhesegetem, tehát nem gondolok inkább rá, mert tudom, hogy rossz.
Önök hány évesek voltak, amikor először rágyújtottak?
Még középiskolás.
Ki miért dohányzik?
Megszokás. Hát most vagyok 38, hát 16 éves koromban körülbelül.
Akkor kezdődött?
Akkor. Bár voltak kísérletek, lesz, hogy is sikerült időszakosan ilyen egy-két évre, de visszatértem újra. Hát már most a IQOS meg a likvides cigik, ezek mennek most.
Mit ad a cigaretta?
Semmit. Ugye a szervezet megszokja a nikotin, mert az okozza a függőséget.
És mit visz?
Pénzt, egészséget.
A jó zenész teljesen ellenében megy annak akkor, hogy az ember benyúljon a zsebbe és rágyújtson.
Hát így van, így van. Tehát tényleg nem ad semmit. Talán egy kis, ugye, mivel már függőség megvan, és amikor így nem kapjuk meg az a mennyiséget belőle, vagy ezt az anyagot, hát akkor meg ugye jönnek ezek a tünetek. Nem úgy, mint a drognál, hasonló gondolom. Csak hát ugye akkor elkezdik egy cigit, és akkor picit nyugodtabb lesz az ember. Szóval tényleg nem ad semmit. Ez már csak megszokás kialakult, így aztán nehéz letenni.
Munkahelyen látom, hogy társasági életet is valamiképpen keretez ez a dolog.
Hát így van, iskolákban is sajnos, de hogy így cigiznek, és akkor így kialakul egy ilyen társaság is nyilván, hogyha többen vagyunk, és akkor ott is kis közösségi élet zajlik tulajdonképp.
Kávé mellé mindig ott kell legyen a cigaretta?
Igen, mindig ott.
És mennyi kávé és mennyi cigaretta a napi adag?
Hát a kávé biztos megvan napi 3, a cigi meg nem tudom, biztos van vagy 15 szál egy nap.
Árban ez mit jelent körülbelül?
Nem számolom és nem is akarom tudni.
Ha 15 szál, az egy hónapban egy 25 doboz cigaretta körülbelül, egy évben...
Nem akarom tudni.
Egy tengerparti nyaralás kijön?
Szerintem ki, igen.
Kollégák dohányoznak, önt mi tartja vissza, hogy rágyújtson?
Nem akarok semmire rászokni, meg drágának is tartom, meg feleslegesnek. Nekem elég, hogyha dohányfüstöt rám fújják.
Ön hány éves kora óta dohányzik?
Én középiskolás korom óta dohányzom.
Akkor ez olyan vagánység dolog lehetett?
Akkor igen.
És mi az, amiért nem tette le azóta sem?
Én szeretek dohányozni. Nekem volt olyan 2 évem, amikor egyáltalán nem gyújtottam rá, és sajnos utána mégis visszaszoktam. Akkor kellett volna letenni végleg.
Bánja, hogy nem volt akkor akarat ereje?
Igen.
Mit veszíthet az ember a cigarettázással?
Hát az egészségünket mindenféleképpen kockára tesszük ezzel. Azt a pénzt, amit a dohánytermékre költünk, azt költhetnénk hasznosabb dolgokra is.
Egészséget említett, ez egy orosz rulett?
Ezt nem mondanám azért, hogy orosz rulett, de nyilván nem tesz jót az egészségnek a dohánytermékek és egyéb ilyen termékek fogyasztása.
SMS számunk 0639666, de ahogy említettem, Viberen is megtalálnak minket. Itt a Kossuth Rádióra kell kattintani, és azonnal díjmentesen tudnak nekünk üzenetet küldeni. A kérdés pedig, önök dohányoznak? Próbáltak esetleg leszokni? Mi az, ami bevált? Segítsenek egymásnak és másoknak. A stúdióban vendégünk dr. Cselkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ha ma végignézünk a középiskola vagy egyetem környékén, akkor nagyon kevés hagyományos cigarettát látunk. És azt mondanánk, hogy jaj, de jó, de nem mondhatjuk, mert hogy ez ugye visszaszorul, de az egész átalakulóban van.
Így van. Sajnos egész világon ismerjük ezt a jelenséget, Magyarországon is, hogy egyszerre van jelen még a hagyományos dohányzás, ez elsősorban azért inkább 30 éves és a fölöttiek korosztályában, de ugyanakkor a fiatalok körében már a 18 év alattiaknál is tapasztaljuk, hogy azért még mindig megvan a hagyományos cigarettázás. Egyébként a 18 év közeli korosztályokban jelentős, tehát már eléri a felnőtt korosztályoknak a dohányzási arányát, megközelíti a 30%-ot, de mellette viszont azok a feltörekvő nikotintartalmú és dohánytermékek borzasztó mértékben tarolnak a fiatalok körében is. Egyébként a felnőttek is használják, más-más indokból van ez jelen az egyes korosztályokban.
Elektromos cigaretták, hevítéses termékek, nikotinpárnák. Mi áll a robbanásszerű terjedés hátterében?
Nagyon összetett a kérdés, ugye oda vezethető ez vissza, hogy az elmúlt jó sok évtizedben, nagyjából az 1960-as, 70-es évektől kezdődően olyan népegészségügyi intézkedéseket, jogszabályokat, megelőzésre és leszokás támogatásra irányuló tevékenységet vezettek be az egyes országok, hogy akkor még ugye csak a hagyományos dohánytermékek voltak jelen a piacon, ezeknek a fogyasztása elkezdett csökkenni. És ezt felismerve a dohányipar igyekszik a bevételeinek a csökkentését ellensúlyozni, ezért folyamatosan dolgozik azon, hogy újabb és újabb termékeket dobjon ki a piacra. Ugye mi a központi tartalma ezeknek a termékeknek, amely közös mindegyikben? A nikotin. Nem
bizony.
Véletlen, hogy ez megtalálható mindegyikben, és ezeket próbálják újabb és újabb olyan köntösökbe oltani, amivel egyre vonzóbbá tehető ezeknek a termékeknek a használata az új generációk számára, de megtarthatók a régi hagyományos dohányterméket használók is. Tehát ahelyett, hogy őket a leszokás felé terelné a népegészségügy, inkább megtartsa abban a hitben, hogyha áttérnek ezekre a termékeknek a használatára, akkor a számukra kevésbé lesz káros. No, mindez nem igaz, nem bizonyított.
Ugye az idei dohányzásmentes világnak fókuszában idézem, leleplezni a fiatalokat célzó nikotin marketinget, megelőzni a függőséget. Tehát ez áll. Ez egy rendkívül fontos dolog, mert amit említett, hogy ez nem cigaretta, jöhet utána a következő gondolat, hogy tehát nem is olyan káros. Ugye nincsen szaga, nem lesz büdös tőle az ember, viszont sokkal veszélyesebb. Jól gondolom?
Igen, már csak a veszély az abból is adódik, hogy rendkívül félrevezető üzenetek ötvöződnek ezekkel a termékekkel, és sok esetben láthatjuk azt is, hogy egészségügyi szakemberek nincsenek tisztában ezeknek az üzeneteknek a hátterével. Tehát azt tudni kell, hogy azok az üzenetek, amit közvetít a dohányipari marketing, azok nem bizonyított üzenetek. Nem bizonyított se társadalmi szinten, se egyéni szinten, hogy ezek kevésbé károsak. Ugye amikor itt a cigarettáról és a e-cigaretta összehasonlításáról beszélünk, illetve ide vonják még a hevített dohánytermékeket és a nikotinos tasakokat, akkor egy kategóriába sorolják ezeket, hogy ezek füstmentes termékek. Ezt onnan vezetik le, hogy ugye a hagyományos cigaretta elég magas hőfokon, nagyjából 800-900 Celsius fokon ég, és mivel ilyen magas hőfokon ég, ez egyértelmű, hogy együtt jár a különböző káros vegyületeknek a nagymértékű felszabadulásával, és visszavezetik oda, hogyha ezek a termékek sokkal alacsonyabb hőfokon, például a hevített dohánytermék esetében nagyjából 300-350 Celsius fokon ég, akkor ez kevésbé káros, mert kevesebb vegyületet bocsát ki. Ugyanezt az e-cigarettára is elmondják, és akkor ezt egy kalap alá veszik, mint füstmentes termékeket, és összefüggésbe hozzák azzal, hogy ez kevésbé káros. Igen ám, csak ez nem mondható ki. Egyrészt a hevített dohánytermékekben megvannak ugyanazok a vegyületek, a policiklusos aromás szénhidrogének, illékony vegyületek, egyéb szervetlen vegyületek, amelyek megtalálhatók a hagyományos cigarettában is. Egyébként ezek a vegyületek összességében kátrányt is alakítanak ki, tehát ugyanúgy, mint a hagyományos cigarettában, itt elmondható, hogy ugyanúgy jelen van a kátrány, ott van a szénmonoxid, mint összetevő, tehát a hevített dohánytermékekről egyértelműen kijelenthető, hogy dohányfüstöt alakítanak ki. Az e-cigaretta esetében kicsit másfajta vegyületek vannak jelen, de ugyanúgy ezek bizonyítottan sejtkárosítók, örökítő anyagkárosítók, tehát ezekről sem mondható az, hogy kevésbé lennének károsak. A nikotinos tasak az egy másik kategória, ugye ott valóban nem termelődik semmilyen aeroszol, amit belélegezne az illető, a használó, hanem a szárnyák a hátján keresztül szívódik fel a nikotin tartalmú és egyébként sok esetben ízesített anyag.
Ez ugye régen talán snüsznek hívták, és sportolók sokat használták, hát egyszerű összeőrölt dohánylevelet nyomtak ugye az íny és az ajak közé, és ebből ugye a nikotin fel tudott szívódni. Ezt helyettesíti már, ez egy hófehér párnácska átitatva nikotinnal, gondolom nagyjából egyszerűsítve ez a története, viszont tényleg nagyon sok sportoló használja, nem olyan rég olvastam egy tanulmányt, hogy az angliai egyetemi futballbajnokságban talán a férfiak közel 40%-a használja, és úgy vallott magáról, hogy próbál leszokni, ami azt jelenti, hogy függő. Tehát ezek a tasakok ennyire veszélyesek a fiatalokra?
Rendkívül veszélyesek. Még egy picit visszakanyarodva a snüsz és a nikotinos tasak elkülönítésére. A snüsz dohányt tartalmaz, és Európán belül, illetve az Európai Unión belül csak Svédországban engedélyezett a forgalmazása. A nikotinos tasak egyébként az e-cigarettához hasonlóan nem tartalmaz dohányt egyáltalán, hanem nikotint, illetve egyéb adalékanyagokat, vegyületeket. A hevített dohánytermék megint csak egy dohánytermék, dohányból készül. A nikotinos tasak egész világszerte és Európában is most már egyre több vizsgálat támasztja alá azt, hogy rendkívüli mértékben nő a fiatalok körében. Tehát még ugye a sokat emlegetett példaértékű Svédországban is 40% fölötti a fiataloknak, tehát a középiskolás fiataloknak a nikotinos tasak használata. Egyébként ezzel párhuzamosan kimutatták azt, hogy a hagyományos cigarettára való rászokás és annak a rendszeres használata is ismét növekszik Svédországban is.
Emiatt van?
Emiatt van, igen. Ugyanezt az e-cigaretta esetében is már ugyanígy kimutatták, és sajnos már Magyarországon is tapasztalható ez a tendencia. Még 2018-ig a hagyományos cigaretta használata 14-18 év közöttiek esetében csökkent, azóta ismét elkezdett növekedni. A nikotinos tasakról rendkívül aggasztó híreket kapunk, mi is iskolákból, védőnőktől. Nagyon sok gyereket nikotinmérgezés közeli állapotban szállítanak kórházba. Sokszor nem tudják a pedagógusok és a szülők sem, hogy mi okozza a gyermeküknél ezt az állapotot.
Bocsánat, milyen tünetei vannak?
Ugye alapvetően a nikotin egy nagyon súnyi vegyület.
Hát a méreg konkrétan.
Egy méreg, egy nagyon erős drog, egy a kokaina megegyező mértékű drog.
A függőség szempontjából.
Rövid távon is nagyon hamar, rövid használat után képes kialakítani a függőséget. Ugye egyes vizsgálatok szerint ennek nem is lehet megmérni a mértékét, mert minimális mennyiségű nikotin használattal is már kialakítható a nikotin függőség. Egyébként rövid távon gyerekeknél, tehát korábban nem dohányzó gyerekeknél gondolkodásbeli zavarokat, szétszórtságot, szorongást okoz, hosszú távon pedig igazolt az, hogy pánikbetegség kialakulásához, viselkedési zavarokhoz járul hozzá, és még hosszabb távon, ugye a nikotinnak a szimpatikus idegrendszernek a serkentésében van nagy szerepe, ezért is használják egyébként, ahogy említette szerkesztő úr, a sokszor sportolók. Egyébként ezt mi is tapasztaljuk, hogy fiatalok, tizenévesek sportedzés előtt beteszik a nikotinos tasakot a
szájuk.
Tizenévesek, és ezzel doppingolják magukat, hiszen ez fölpörgeti a vérkeringést, a szívet, jobban teljesítenek rövid távon, hosszú távon ennek egy visszacsapó hatása van, mert szívelégtelenséghez vezethet, magas vérnyomáshoz vezet, érelmeszesedéshez, egyébként cukorbetegség kialakulásához járul hozzá.
És ahogy említettem, mivel eléggé addiktív, tehát nagyon gyorsan hozzászoknak, gondolom, hogy a tolerancia a szervezeten belül is elég magas, tehát egyre több ilyen párnára van szükség ahhoz, hogy ugyanazt az érzést megkapja?
Igen, így van, tehát egyre gyakrabban és egyre nagyobb mennyiségű ilyenekre van szükség. Hát ismerjük, hogy a nagyon széles skálán mozog például a nikotinos tasakoknak a nikotintartalma. Ugye Magyarországon legálisan 16 mg az a maximális érték, amit tartalmazhat egy tasak, de hát a vizsgálatokból kiderült, hogy akár 150 mg-ot is tartalmazhatnak ezek a tasakok.
Tízszeresét.
Így van, igen. És hát sajnos ugyanez az e-cigarettákra is igaz, tehát ugye az eldobható e-cigarettákkal pont ez a baj, hogy hatalmas mennyiségű nikotin, több cigarettás doboznak megfelelő nikotint szívhat el a gyerek akár egy nap leforgása alatt.
SMS számunk 06-39-666, Viberen is megtalálnak minket. Kedves Tamás, 74 éves vagyok, soha életemben egyetlen szálat nem szívtam el, próbaképpen sem. Testvérem és sógörnőm 30 évi dohányzás után azt mondták, hogy ez lesz az utolsó szál. És úgy is lett, ennek 20 éve csak akaraterő kérdése. Fejben eldöntötték, és minden segítség nélkül megváltak a cigarettától. Teodóra írta ezt nekünk, Gábor pedig azt írja, csak idézek az írásából, hogy úgy hagytam abba a dohányzást, hogy dohányosok társaságát kerestem fel. Ma már inkább zavar a füst. Szép napot köszönjük szépen Gábornak, és gratulálunk a leszokáshoz. Mire figyeljenek a szülők? Mert amit itt elmondott, az borzasztó. Az borzasztó, hogy úgy lesz nikotinfüggő, drogfüggő a gyermek, hogy legálisan vásárolja, és talán akkor bukik ki, amikor mérgezést kap.
Igen, és ez a baj ezekkel a különösen a tasakokkal, hogy észrevétlen marad a szülők számára a használat, akár sokáig, vagy a pedagógusok számára is, ugye, és sajnos azt halljuk a védőnöktől, pedagógusoktól, hogy nekik nincs is arra felhatalmazásuk, hogy például benyúljanak a gyerek szájába. Tehát akkor, hogyha a gyerek hajlandó megmutatni azt, hogy ő egy nikotinos tasakot tart a szájában, akkor esetleg kiderül ennek a használata. De hát ez nyilván ez könnyen elkerülhető. És hogy mire figyeljenek? Tehát akkor, hogyha viselkedésbeli változást tapasztalnak a gyereknél, hogyha étvágybeli változást, tehát csökken az étvágy a hosszabb távon, hogyha hosszabb időn keresztül, tehát hetekig tartó száraz köhögéssel küzd a gyerek, hogyha furcsa szagokat érzékelnek a közelében, ugye ezek a termékek sokszor ízesítés, különböző ízesítő anyagokat tartalmaznak. Ez is utalhat arra, hogy ilyet használ, vagy hogyha fokozottat, tehát ilyen kiszáradásnak a tünetei, fokozott vízfogyasztás áll fent, tanulási nehézségek lépnek fel, és mondjuk ez nem hozható összefüggésbe más körülménnyel, akkor ez mind arra utalhat, hogy itt valami olyan szert visz be a szervezetébe a gyerek, ami utalhat arra is, hogy ilyen terméket használ.
Ha már használja a terméket, és ahogy említette, akár sportolás előtt egyre több és több ilyen tasakra van szükség, akkor hogyan lehet leszokni, és mivel jár a leszokás?
Ja, most már tapasztaljuk azt, hogy ezekről a termékekről való leszokás segítése eltérhet a hagyományos cigarettáról való leszokás támogatástól, pontosan azért, mert nagyon eltérő mennyiségű, sokkal nagyobb mennyiségű nikotint tartalmaz. Ráadásul például míg az e-cigarettát hevített dohányterméket ugyanúgy megszakításokkal alkalmazza vagy fogyasztja valaki, a nikotinos tasaknál ez nem áll fent, akár folyamatosan ott lehet a szájában. És itt nagyon ügyesen összefonódik a nikotin okozta függőség, fizikai függőség, az egyébként erre ráépülő viselkedés függőséggel. Tehát itt értem a viselkedés függőség alatt azt, hogy valaki kinek a környezetében fogyasztja, milyen helyzetben, milyen élethelyzetben, milyen...
Nem akar kimaradni a társaságból.
Igen, stb. Igen. Stb. És mindez befolyásolja azt, hogy hogyan segítsék a szakemberek a leszokni vágyót.
Hú, nagyon-nagyon összetett ez a kérdés is, de doktornő itt marad velünk, és válaszolni fog a kérdésekre, úgyhogy hívjanak minket bátran, küldhetnek SMS-t is, 0639666, ugye az SMS számunk, és gyakorlatilag akkor dohányzással kapcsolatos leszokással is hívhatják önt, és írhatnak üzenetet, illetve természetesen, hogyha a szülők a gyermeknél tapasztalnak bármilyen ilyen jellegű problémát, akkor ugyancsak jelezzék, és akkor segíteni fog nekünk. Jól gondolom. Igen, köszönjük szépen. A hangtermai adásából pedig az egyik legkarakteresebb magyar sajtot ismerhetik meg, ez pedig a pálpusztai.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A pálpusztai sajt története ugyan nem nyúlik vissza a régmúltba, a 20. század eleje óta mégis a magyar sajtkultúra szerves és jellegzetes részét képezi.
Vegetáriánusok vagyunk, nem turisták, szorú magyar rangús, magyar rántott trapisták.
A köztudatban sokan hazai termékként tartják számon a trapistát, Maticsák Sándor nyelvészt hallják.
Először az északnyugat franciaországi Mayenne vidékén egy kolostorban élő trapista szerzetesek készítették. Magyarországra a 19. században került Banja Luka, Mária Csillaga nevű kolostorából, szintén trapistáktól.
A szerzetesek által életre hívott receptúra az idők során bejárta a világot, de nem a trapista az egyetlen olyan sajt, amely a gazdag legelők üzenetét hordozza. Gondoljunk csak a svájci lankák egyik leghíresebb lyukacsos szülöttére, amelynek neve egy egész folyóvölgyet fémjelez.
Új módszerrel készül az ementális sajt a zalaegerszegi tejfeldolgozóban. A 3000 literes kádakból leengedik a szemcsékre tört kazánt és savót.
Ez eredetileg svájci sajt. A nevét egy Bern környéki völgyről, az Emm folyó völgyéről, németül Emmentálról kapta. A 19. század eleje óta készítik itt ezt a sajtot eredeti recept alapján.
A sajtkészítés mestersége és szeretete nem áll meg a svájci völgyeknél. A tengerparti, alacsonyan fekvő vidékek is sajátos, évszázados hagyományokkal gazdagították az európai asztalokat.
Edam egy Amsterdamhoz közeli sajtváros, Gouda pedig egy Rotterdam melletti dél-hollandiai település. Goudában nyáron minden csütörtök reggel sajtpiac működik, Hollandiában a sajtkészítésnek régre visszanyúló hagyományai vannak, a középkor végi felfedezőknek, amikor hosszú, akár több éves útra indultak, ez volt a legfőbb élelmiszertartalékuk.
Az orda észak-európai vagy a sajtokat hosszantartósító holland vidékek után érdemes a lágyság, a finomság és a francia elegancia felé is kalandoznunk.
Az igazi camembert sajtot fadobozban hozzák forgalomba, fehér nemes penész borítja. A legenda szerint egy normandiai parasztasszony alkotta meg a receptjét 1791-ben, mégpedig egy pap tanácsára, aki Brie vidékéről menekült északra.
A pálpusztai pikáns erejétől a kolostorok csendjében érlelt trapistán át, a francia vidékek nemespenészes csodájáig minden egyes darab sajt egy-egy önálló fejezet az európai gasztronómia kincsestárából.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
9:30 után vagyunk 2 perccel, és most mondom telefonszámainkat 061 vagy 0630-as előhívóval 759-5200, illetve 0630-759-6500. Dr. Cselkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa várja az önök hívását. Itt maradt velünk dohányzással, leszokással kapcsolatban, elektromos cigarettákról, hevítéses termékekről, nikotinpárnákról is kérdezhetnek. Még egyszer, tehát 061-759-5200 vagy 0630-759-6500. Most pedig rövid hírek következnek a mikrofonnál, Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Nem hozott változást Magyar Péter és Sőjök Tamás reggeli találkozója. A miniszterelnök ismét lemondásra szólította fel az államfőt, ő pedig megerősítette korábbi álláspontját, hogy nem mond le posztjáról. A találkozó után Magyar Péter azt mondta, Sólyog Tamás nem testesíti meg pozíciójával járó nemzeti egységünket, és felsorolt számos esetet, amikor az államfő nem szólalt meg, nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, nem állt ki a jogállam védelmében. Újabb orosz olajszállítóhajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron francia államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. Orosz gyártmányú volt Romániában a Galacon pénteken becsapódott drón. A szakértői vizsgálat eredményéről Nikus Ordán román államfő adott tájékoztatást. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség sújtja a Dél-Európa és az Észak-Afrika több országát. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek. Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívásuk elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Ami a hazai időjárást illeti, az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9:50 után vagyunk 5 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ahogy ígértem, a toxikus viselkedéssel foglalkozunk, mellyel életünk számos területén találkozhattunk már, de hiába tapasztaljuk, sokan nem ismerjük fel. A filmek világában azonban vannak ikonikus jelenetek, amik tökéletesen mutatják be ezt a jelenséget. Dian Gergő összeállítása következik.
A Közösségi Háló című film a Facebook megalapításáról szól. A nyitó jelenetben Mark barátnőjével Erikával beszélget egy klubban.
Melyik diákkörbe a legkönnyebb bejutni?
Ezt miért kérdezted?
Csak úgy kérdeztem.
Egyébbe sem. Épp ez a lényeg. Ugye azért kérdezted, hogy melyik klubban legkönnyebb bejutni, mert szerinted ott van a legjobb esélye.
Csak mi van?
Azért kérdezted, hogy melyik klubban legkönnyebb bejutni, mert szerinted ott van a legjobb esélye.
Ahova a legkönnyebb bejutni, mindenkinek ott van a legjobb esélye arra, hogy be is jut.
Nem azt kérdezted, hogy melyik a legjobb klub, hanem hogy hova legkönnyebb bejutni.
Egyszerűen megkérdeztem, érted? Csak úgy megkérdeztem.
A fiú maximálisan figyelmen kívül hagyja a lány érzéseit, és intellektuálisan teljesen szétszedi a beszélgetésüket. Egy másik rendkívül erős példa a Whiplash című film, ahol egy fiatal dobos próbál bekerülni a zenekarba. A próba előtt a karmester bizalmaskodva bátorítja.
Az a lényeg, hogy nyugodt légy. Ne foglalkozz a számokkal. Ne érdekeljen, mit gondolnak rólad. Te okkal vagy itt.
Néhány perc múlva azonban teljesen szétszedi a tanítványt, porig rombolva az önbizalmát.
5-6 és... Nem pontos a tempó, semmi baj, tényleg, újra. 5-6 és... Sietsz. Újra. 5-6 és... Most késtél egy kicsit. Beintésre. 5-6-7. Sietsz.
Ezután szó szerint neki hajít egy széket, megfélemlíti, majd pedig földig alázza a fiút.
Miért vágtam hozzád egy széket, Néman?
Nem tudom.
Dehogy nem.
A tempó miatt?
Siettél vagy késtél?
Nem tudom.
Kezd számolni!
Igazi klasszikusnak számít az Ördög Prádát visel, ahol egy ikonikus jelenetben a főnök nő teljesen lealázza az újonc, a divat szakmában tapasztalatlan asszisztenst egy ártatlan megjegyzés miatt.
Amikor kiveszi a szekrényéből ezt a rémes kék pulóvert, azt üzeni a világnak, hogy komolyabban veszi magát annál, mint hogy ez öltözködéssel törődjön, de fogalma sincs róla, hogy ez a pulcsi nem csak kék, de nem is türkiz, nem azúr, hanem égszínkék.
Legyen szó munkahelyi közegről, tanár-diák viszonyról, vagy párkapcsolati dinamikáról, a toxikus viselkedés sehol sincsen rendben. De hogyan ismerhetjük fel, és miként lehet tenni ellene? Erről fogunk beszélgetni a következő percekben.
Dián Gergő a mai műsor szerkesztőjének összeállítását hallhatták, hamarosan ezzel foglalkozunk, előtte azonban fontos információ, ugyanis dr. Cselkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa, továbbra is itt van velünk, várja az önök hívását, telefonszámunk 0630 vagy 061-es előhívóval 759-52-00, ha ez foglalt lenne, mert többen hívják, akkor 0630-759-65-00, kérdezzenek bátran, dohányzással, leszokással kapcsolatban, elektromos cigarettákkal, hevítéses termékekkel, nikotinpárnákkal kapcsolatban, arról is esetleg, ha a gyermeken észrevettek valamilyen jelet, és hogy az arra utalhat-e, ha mondjuk nikotinpárnát használ. A stúdióban pedig vendégünk Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát reflektáljunk szerintem első körben a felvezető anyagra. Én rögtön azt mondtam, ugye ez a Whiplash című film, aminek nincs is magyar címe, ha jól emlékszem, amikor egy széket vág hozzá a dobos fiúhoz. Onnan indul az egész, hogy te vagy a világ legjobb dobosa, nem baj, ha hibázol, és eljut egészen odáig, hogy a földbe döngöli, sárba tiporja mások előtt. Erre azt mondtam, nekem volt egy ilyen főnököm, ön pedig azt mondta, most is rengeteg van. Ez igaz?
Nagyon komoly jelenségről beszélünk. Nincs olyan ember és család, aki nem érintődik valaha az élete folyamán. Tehát, hogy mindenkinek van, és elképzelhető, hogy lesz is ebben tapasztalata. És ugye itt azt kell megnézni, hogy ugye ezt a szélsőség, amit az előbb említett, hogy egy ilyen hatalmas elfogadástól kezdve, hogy lehet eljutni oda, hogy egy szék is repül a levegőbe.
5 perc alatt.
Így van, pillanatok alatt. Ugye ez egy viselkedési probléma. Tehát a viselkedési probléma az általában már gyermekkorban, az életünk első 12-14 évében alakul, mert ott alakul úgy a homloklebeny és az agyban különböző agyi területek, hogy a viselkedés ugye különböző szabályozások alá kerüljön. Legyen szó a viselkedésen belül, hogy az hogy jelenik meg, hogy cselekedetekben, szóban, érzelmekben, ugye ezek különböző részletterületek, de ugye, hogy különböző szabályozások elkezdenek az agyban beállítódni, és ez alap alapján fejlődik a személyiség. Na már most nagyon fontos azért különbséget tenni itt a toxikus témakörökbe akkor, amikor valakinek úgy beszélünk a viselkedésről, hogy egy személyiség zavar vagy problémája van, és azoknak az élethelyzetekben, amikor mondjuk egy nagyon komoly krízis vagy trauma átmenetileg vált ki az emberből toxikus viselkedést, ami nem a személyiség része, hanem maga az az élethelyzet egy kicsit megborítja az agynak a biokémiát, és emiatt lesz átmeneti viselkedés probléma.
Uh-huh. Hogyan kezelhetjük az ilyen kollégákat? Én saját tapasztalat alapján, hogyha elkezdtem kedvesen és idézőjelesen bemenni alá, hogy segítsek, megoldjam, akkor próbált még jobban fölém kerekedni. És azt a megoldást választottam, hogy egyszerűen elkerülöm. Amennyire lehet, ne kerüljek vele kapcsolatba.
Ugye az a nehéz ilyenkor, hogy az ember magából indul ki, és logikusan próbál felépíteni, hogy biztos rossz napja van, vagy biztos szegény valami problémája van, és ezért most nekem el kell viselnem, ugye, és ezáltal megy be az ember a másik ember alá. És ilyenkor ők még jobban feljogosítva érezhetik magukat, főleg akiknek toxikusan működik a személyiségük, hogy ezt megtehesse a másikat. Tehát ilyenkor az empátia és a megértés nem megfelelő módszer, és ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor önmagamhoz jól tudja kapcsolódni, mert hogyha magamat egy ilyen helyzetben nem tudom figyelembe venni, hogy hol vannak az én határaim, na van az, amit már velem nem lehet megtenni, bármik is a körülmények, és önvédelemre van most szükségem, hogy kiálljak magamért, akkor ilyenkor mobilizálni tudja az ember azt, hogyha vannak erre való eszközei. De hát mindenki gyakorlatban vagy önismereten vagy sajátítja el ezeket az eszközöket. Mennyiben mondjuk ez egy párkapcsolaton belül történik, vagy egy barátságon belül, ahol már ugye sok-sokféle érzelmi kötelék és kötődés is van, ugye ott sokkal inkább az ember átélheti azt, hogy egy sokkolóan hat az emberre ez a helyzet, és szinte nem is tudja önmagát jól segíteni, mert valószínűleg az adrenalin olyan szinten elönt ilyenkor a sok helyzetben lévő embert is, hogy nem tudja magából mobilizálni az önvédelmi eszközöket. Tehát muszáj ilyenkor az embernek valahogy visszasegítenie magát, kicsit kibillenteni ebből a helyzetből magát, ha sokként is éri, igyon egy pohár vizet, kicsit mozogjon, vagy valamit tegyen önmagáért, hogy el tudjon kezdeni gondolkodni, hogy azért állj, hát az én határaim azok azért vannak, hogy önmagamat megvédjem, és egy széket nem lehet hozzám dobni. El lehet mondani egy véleményt, úgy, hogy gyakorlatilag meg is értsem, de bizonyos cselekedeteket nem szabad engedni, és a toxikus kapcsolódásokban pont ez a lényeg, hogy először elhitetik velem, hogy a világ legklasszabb embere vagyok, utána meg jól lehúznak a béka feneke alá.
Mire kell figyelnünk? Meg tudjuk állapítani előre, hogy ne dőljünk be ennek a mézes, mázas, ha egyáltalán így kezdi a toxikus személyiség. Fel tudjuk ismerni előre a bajt, és esetleg kikerülni, vagy megelőzni, hogy ne jussunk el odáig, hogy repül a szék, mert nagyon sok ember, akkor ugyanígy fog reagálni.
Én azt gondolom, hogy nem a helyzetekben kell kialakítanunk a határainkat, hanem az önismeretünket úgy kell összerakni, hogy tényleg bizonyos helyzeteket elképzeljünk, hogy hol, milyen körülmények között, mik az én védőm, mechanizmusom és az én védő határaim. De egy ilyen helyzetben tulajdonképpen, amikor megtörténik és az agyat elönt bizonyos koktél, akkor tudomásul kell vennünk, hogy előfordult az, hogy bármilyen felkészültek vagyunk, nem tudjuk rögtön jól megvédeni magunkat. Azért fontos beszélni így a rádióban erről a jelenségről, mert minél inkább egy jóléti társadalma jólétben éli meg az életét, ezek a jelenségek eléggé terjedő formában vannak, és már ilyen trendként terjednek, akár fiatalok között, hogy lehet így viselkedni, és az ember megengedheti magának, hogy másokkal bizonyos helyzetben
trendként
így viselkedjen.
Terjed.
Így van, a fiatalok már nagyon szépen ráálltak ennek a trendingelésére, és én ezt nagyon-nagyon veszélyes jelenségnek tartom, mert
Bocsánat, trendinek tartja egy fiatal, hogy ő toxikusan viselkedik a többieket, tehát hogy mérgezően, hogy bántja őket, bántalmazza őket?
A jóléti társadalom a személyiségre, ha túl jó a jólét, amit a fiatal körbe veszi, és az egója emelkedik magasra, és az alázat mellette nem fejlődik, akkor gondolhatja és érezheti azt, hogy ő neki minden jár, ő mindent megtehet, ő bármilyen körülmények között vívhatja a saját csatáit. És ez a trend, ez itt van már a fiatalok között az elmúlt pár évben, és hogy gyakorlatilag már kihívásokat is intéznek a fiatalok egymás iránt, hogy ki hogy tud ilyen helyzetekbe viselkedni, minél megalázóbban, hogy a másikat el kell nyomni, hogy az én határozott véleményem nyerjen. Tulajdonképpen iszonyatosan veszélyesek, hogyha valaki nem szól nekik, vagy Ugye a családi nevelésben például nincs benne sémaként, mintaként, hogy lássanak nem ilyen példát.
Ez borzasztó. Mit tehetünk egyébként, mert munkahelyen, ha mondjuk nem főnök beosztott viszony van, akkor nyilván egy szinttel feljebb léphetünk, elmondhatjuk a főnöknek, hogy ez a probléma, nem tudunk együtt dolgozni, jó szakembernek tartom, rakjon minket külön. De például családon belül azért nem ilyen egyszerű a helyzet.
Családon belül talán ott a legnehezebb, mert az ember ott van azzal a lelkismert furdás és bűntudati tényezővel, hogy most ezt el kell viselni. Nem, toxikus dolgokat szigorúan tilos elviselni, mert nem vesszük észre, de ezek lerakodnak testi és lelki szinten is. Tehát organikus problémákat is tudnak okozni fizikai szinten, ha valaki túl sokáig tűri el azt a toxikus mérgezést, akár bármelyik családtagjától. Legyen szó akár az embernek a felnőtt gyerekétől is, tehát hogy nem feltétlenül itt egyéb rokonságra gondolunk, tehát közeli távoli rokonságra is merjünk gondolni. És nem úgy van az, hogy most rengeteg nem professzionális tartalom készül a szosolon, hogy akkor ha valaki nem azt csinál, amit én akarok, ő toxikus. Tehát ezek nagyon ártalmasak, ezek a nem professzionális ilyen szosol tartalmak. Hanem a toxikusságnak vannak olyan jellegű tulajdonságai, hogy tulajdonképpen nem veszi figyelembe a másik kérését, a másik szükségleteit, manipulációt használ, elnyomást használ, egyik pillanatra felemeli, másik pillanatban ledöngöli a sárga földig. Tehát hogy vannak ezeknek a kapcsolódásnak ilyen jellegzetes tulajdonságai, és ami az egyik és a legfontosabb dolog, ugye az előbb kérdezte ugye a védelmet, hogy hogyan lehet kialakítani és vigyáznunk magunkra, hogy nagyon fontos, hogy egy jó szociális háló vegyen bennünket körbe, akár baráti szinten, akik merik megmondani azt, hogy nem normális, amiben élsz, vagy ahogy te kapcsolódsz ahhoz a családtaghoz. Tehát, hogy merjünk nem önállító módon élni az életünket, hanem nagyon reálisan, akiket szeretünk, őket is reálisan megközelíteni, mert az érzések keresztül nézzük a családtagjainkat, azok mindig elvisznek, elfogultak leszünk, vakfolttá válik ez az egész. Hogyha viszont a realitást betesszük, és olyan szociális háló vesz körbe, aki jól tükrözi be a realitást, akkor ez egy nagyon nagy segítség tud lenni, hogy legyen egy-két jó barát, akitől elfogadom a javaslatot.
És ezek a toxikus emberek meg tudnak változni? Meg tudjuk őket változtatni?
Hát nem a mi dolgunk megváltoztatni, nagyon jó volt a kérdés. Hanem a mi dolgunk talán betükrözni nekik azt, hogy nincs rendben, ahogy viselkedik bizonyos körülmények között. Hogyha tegyük fel, ez a toxikus viselkedés átmeneti zavara egy olyan emberhez tartozik, akivel történt valami iszonyatosan nagyon nagy probléma, és a agynak a biokémia átalakult, akkor sem kell nekünk mellettük úgy kiállni, hogy hagyjuk, hogy bántalmazzanak bennünket bármilyen módon, hanem be kell tükrözni őszintén, és amiben tudunk, azért nyilván segíteni a háttérben. De szakemberhez kell fordulni, mert ha a szakember kerül ilyen helyzetbe, ő se fogja tudni egyedül megoldani ezt a toxikus megszüntetéses élethelyzetet. A másik oldalról, ugye amikor személyiség zavarnak a viselkedésbeli működéséről és zavarairól beszélünk, akkor ott a kognitív viselkedés terápia és a pszichoterápia, ami nagyon erőteljesen tud hatni az összes személyiség zavaros problémába, egyáltalán úgy, hogy ugye a viselkedés zavaruk eltávolítja őket a környezetüktől, a szeretteiktől, és hogy ezen azért legyenek változások, tehát ott is van lehetőség erre, de ezt föl kell ismerni azt, hogy van valami gond velem, ehhez kell a környezetnek a betükrözése, és merjek segítséget kérni olyan szaksegítőktől, akik erre specializálódtak.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy tudják-e magukról egyáltalán, hogy ők ilyen személyiségek? Tehát van, aki lehet, hogy tudja, és pontosan ezzel akar előbbre lépni, mert hogy ő egy erős személyiségnek tartja magát, nem pedig mérgező személyiségnek. Ez előfordulhat, és ezért nem is akar változni, mert tudja, hogy akkor ez a törtető jellem, ez az erős, általa vélt karakteres jellem, az nagyobb sikereket érhet el például.
Ebben a tudatban nagyon sok múlik azon, hogy a környezet merre bátran fellépni és betükrözni az őszinteséget, tisztaságot, akár annak tudatában, hogy elveszíthetem a vele való kapcsolatot, vagy munkát, vagy bármit. Ez nagyon kell, mert hogyha sokan betükrözik ezt a fajta viselkedési zavart, akkor előfordulhat az, bármelyik formátumról is beszélünk, hogy akkor kérnek szaksegítséget, hogy mindenki azt mondja, hogy velem valami baj van, de én nem érzem, pedig nincs. És ha már eljut a szaksegítő, az a szaksegítő végig tudja vezetni, hogy ne egy ítélkezés legyen, és úgy kezdődjön mondjuk ennek a terápiája, hanem végigjárjanak egy szeretetteljes kapcsolódó utat, ami egy személyiségzavaros átmeneti fázisében azért nem könnyű a szakember embernek se, és el tudja oda juttatni, hogy vannak erre lehetőségek és szaksegítségek. Amikor valaki átmeneti krízisben van mondjuk egy 4-6 hétig, akkor előfordulhat az különben, hogy olyan agresszió jön ki belőle, hogy a környezet mondjuk azt gondolja, hogy már egy életre megváltozott. Ugye itt a 4-6 hetes periódus kell általában figyelni, mondjuk a családtagról van szó, mert ha 6 hét után ez nem kezd csökkenni, ez a viselkedési probléma, vagy megoldani, akkor bizony olyat is lehet, hogy családsegítőt fölhívunk, és beinvitáljuk a családba, hogy jöjjön egy kicsit oda segíteni.
Ó, mely területek az érintettek, vagy igazából mindenhol előfordul ilyen személyiségű ember, vagy ami mondjuk olyan munkahelyjel jár, most csak mondok valamit, színészek, rádiósok, picit exhibicionisták jobban megmernek nyilvánulni, talán ott több ilyen személyiség van, vagy ez abszolút nem jellemző?
Én azt gondolom, hogy előfordulhat az, hogy akik előtérben vannak, vagy színpadon, vagy előre mennek, náluk többször látjuk ezt, mint akik a színpad mögött állnak, és ezáltal hajlamosak lehetünk arra, hogy rájuk vetítsük, hogy ő közöttük több az ilyen típusú ember. No, ez egy magatartás probléma, és zavar és szabályozási probléma, és ezért azt mondom, hogy a színpadon is, meg mögötte is mindenhol ugyanannyiban vannak, csak ilyen szempontból az egy nagyon-nagyon fontos dolog azt is tudomásul venni, hogy itt egy megfelelő intelligencia mellett bárki bárhol van, tud átmeneti bújtatást csinálni. Tehát az első benyomásként úgy hatnak az emberre, mint a világ legmegbízhatóbb, legcsodálatosabb embere, megfogtam az Isten lábát vele. Mindig, és ugye? Ezért én szoktam mondani, hogy az első benyomás nem adhat okot arra, hogy bízzak bárkiben, hanem a tények, majd ha lesz rá okom, tényszerű okom, hogy bízzak valakibe, akkor bízzak, tehát ne az első benyomás, és az érzések nagyon elviszik általában az első benyomás irányába az embereket.
Mit tud tenni egy csoport, adott esetben egy munkahelyen belül, ahol van egy kolléga, aki folyamatosan és rendszerszerűen mérgezi az egész társaságot, egymás ellen hangolja őket, fogjanak össze, menjenek mondjuk egy felsőbb vezetőhöz, ültessék le, beszéljenek vele, mert mi van, ha ez az illető támadásnak éli meg, és ő még jobban rákapcsol?
Így sorban, ahogy elmondta, nagyon-nagyon szakszerűen, szóval, hogy először is a vezetőségnek kell ezt jelezni, akár többen, tehát nem csak egy ember álljon ki ebbe az irányba, és utána pedig még az üzemorvost is segítségül lehet hívni, aki mondjuk tegyük fel egy beszélgetéssel, ránéz egy picit arra, hogy nincs-e valami bármiféle hormonális háttérok, ami okozza ezt a viselkedés, harmadrészt lehet pszichiátriai segítséget kérni az üzemorvoson keresztül, és lehet, hogy ezeket az embereket magunkra haragítjuk, de lehet, hogy egy életre megmentjük. Tehát nagyon nagy felelősségünk van egymás iránt, hogy jelezzünk.
Családon belül ültessük le, hívjuk össze a családi tanácsot?
Mindenképp, tehát bátornak kell lenni egy családon belül, hogy a család ezekben a helyzetekben összetartó és segítő tudjon lenni. Általában a családon belül nagyon jól megbújnak, a családtagok hozzászokják azt, hogy mindig elfelejtenek neki mindent, meg megbocsátnak, mert hát mégiscsak családtag, és ebből kifolyólag táplálják tulajdonképpen ezeknek a zavaroknak a mindennapos jelenlétét.
Egyetlen egy gondolat jutott eszembe, mert általában ezek az emberek az ilyen szembesítésektől menekülnek. Én ezt nem vagyok hajlandó hallgatni. Föláll és indul, és akkor soha véget nem ér a neverending story.
Nem rólam szól, szokták mondani.
Igen, ebben az esetben zárjuk be, vagy mit tudunk tenni?
Nem, van az úgy, hogy amikor ez mindent megpróbáltunk, és ugye, hogy ne legyen az ember egészségébe kár, akár mentálisan, vagy fizikailag, el kell távolodni. A távolodás az mindig segíti azt, hogy akkor most már az én határaim jönnek, mert magamra is vigyáznom kell.
Köszönjük szépen Pólus Enikő mentálhigiénés szakembernek a jó tanácsokat. Köszönjük szépen.
Köszönöm.
A stúdióban pedig ismételten dr. Csiálkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa, hiszen ugye azt mondtuk, hogy tegyenek fel bátran kérdéseket a dohányzással, a leszokással kapcsolatban. Doktor, milyen kérdések érkeztek?
Két kérdés is érkezett. Az egyik egy több évtizede dohányzó hölgytől, aki COPD-s is, tehát és folyamatos kezelés alatt áll, azonban még nem sikerült neki leszokni a dohányzásról. Most már eljutott arra a pontra, hogy el is gondolkodott rajta, hogy le kéne szoknia. Ez egy nagyon jó lépés, hogy fölismerte ezt, tehát hogy ez látszik, hogy az ismeret átadás az nagyon fontos. Úgyhogy én elmondtam neki a telefonos tanácsadásnak a telefonszámát, amely a Korányi Pulmonológiai Intézetben működik. Ez 0680 44 20 44, és ez egy ingyenesen hívható telefonszám, ahol szakképzett leszokástámogató tanácsadók segítik a dohányzókat a leszokásban. De egyébként volt egy másik kérdés is, és ez bizonyítja azt, hogy mennyire különbözők a dohányzók, különböző a dohányzási háttér, és ennek megfelelően a segítségnyújtásnak is különbözőnek kell lennie. Ő azt mondta, hogy gyártsanak olyan eszközöket, amelyek nem tartalmaznak nikotint, hiszen úgyis a mögöttes viselkedés az, ami függőségben tartja az embereket. És hát ebből látszik, hogy ugye nem mindenki a nikotinfüggőség miatt használja egyértelműen, bár azért a nikotinfüggőség az az első számú, és arra szokott ráépülni a viselkedés függés, de van, akinél a viselkedés függés aztán sokkal erőteljesebb lesz, őket máshogyan kell segíteni. Egyébként ez nagyon jó megállapítás volt a hallgató részéről, hiszen vannak olyan népegészségügyi törekvések, hogy pont úgy lehetne ártalomcsökkentést elérni, hogyha egyre csökkentenénk ezekben a termékekben a nikotintartalmat. Ez valódi ártalomcsökkentés lehetne.
Kevés időnk marad, de még a leszokásról meséljen nekünk, doktornő, hogy mi az első lépés. Sokan azt mondják, hogy letettem, kész. Óriási akaraterő kell, egyáltalán működik ez, hogyha már nagy a függőség?
Ugye nagyon sok mindenkinél, egyébként a lakosságnak a nagyjából 95%-ánál nem működik az, hogy egyik pillanatról a másikra önállóan letegye. Azok a szerencsések, akik egy döntés alapján ezt sikerül nekik elérni. Egyébként emögött genetikai okok is vannak, hogy nekik miért könnyebb. A többségnek segítségre van szüksége, és többszöri próbálkozásra. Egyébként az elsőbe telefonáló, a COPD-s hölgy is ugye a több évtizedes dohányzása és a krónikus betegsége mellett dohányzik. Úgyhogy ha valakinek egy krónikus betegsége van, és amellett még folytatja a használatot, az azt jelzi, hogy ez egy nagyon erős függőség. Itt már valószínűleg tényleg csak szakemberi segítséggel, és egyébként az ő nikotin, majd jelentkező nikotin megvonási tüneteinek a gyógyszeres kezelésével tudunk elérni valamilyen sikert.
Még egy SMS a végére, kedves Kossuth Rádió, 2023-ban szoktam le a dohányzásról, kávézásról, 24 év után. Azért szoktam le, mert megszületett a kisfiam. Nem volt könnyű, de megérte. Éva, hatalmas gratulás, köszönjük szépen, hogy megírta nekünk, és köszönjük szépen dr. Cselkó Zsuzsának, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosának, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
Nem ajánlott. Reklám.
A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson-mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros új burgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Hamarosan egy érdekes témával várjuk Önöket, mert hogy mindennapi rutin vagy alkalmi szükséglet, számít-e, hogy gépivel, önkiszolgálónál vagy esetleg otthon egy lavorral és egy szivacsal csináljuk? Mennyire roncsolhatja a fényezést és az autó külsejét, ha elmarad? Tehát hogyan kell helyesen mosni az autónkat? Ezzel foglalkozunk hamarosan autós rovatunkban, 10:30 után pedig Fehérvár Csurgóra látogatunk el vidéki félóránkban. Maradjanak velünk, most Krónika következik. A mikrofonnál Néveri Igor és Bordi András.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti országrészben felhőszakadás.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé és nem is Orbán Viktoré, nem egy párté, hanem a magyar emberek közös alkotása, amelyet generációk építettek, és azóta is védik, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón.
Magyar Péter, miután lejárt a korábban általa az önkéntes távozásra szabott határidő, azt mondta, a Sándor palotában ismét tájékoztatta az államfőt, hogy ha nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az elmozdításához és eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
Mai napon erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt Tisza frakcióját, a Tisza képviselőit, tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani. Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkent a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SZDSZ-es volt országgyűlési képviselőkről.
Nagyon szűk a határidő az uniós feltételek teljesítésére, mondta Szabó Dániel, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője azzal összefüggésben, hogy megszületett a politikai megállapodása a Magyarországnak járó 6000 milliárd forintnyi uniós támogatásról.
Az elemző a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a feltételeket teljesíteni kell, Brüsszel pedig partner ebben a munkában.
Tartalmazza egyrésztről azt, hogy pontosan milyen jogalkotási munkája van a magyar kormánynak, mind a korrupció ellenes intézkedések, mind az igazságügyi rendszer megerősítését célzó törvényi elvárások szempontjából, valamint azt is rögzíti ez a menetrend, hogyha ezeket teljesíti az adott tagállam, jelen esetben Magyarország, ezeket a jogszabályokat nem csak hogy a parlament elfogadja, hanem azokat ki is hirdetik és valóban átültetik, implementálják a magyar jogrendbe, akkor az Európai Bizottság elkezdi vizsgálni azt, hogy ezek megfelelnek-e azoknak az elvárásoknak, amelyekről megállapodtak. Erre van egy 30, esetleg 60 napos határideje a testületnek. Nyilván, mivel egy nagyon szoros augusztus 31-i határidő van, ezért valószínűleg a 30 naphoz közelebb leszünk.
A cégeknek hétfő éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni, és elérhetővé kellett tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben.
A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta fel a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Litzmeier Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást. Aki ezt a határidőt is elkési, a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel.
A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani.
Totyik Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a korábbinál ugyan többen jelentkeztek pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés azonban továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Hozzátette, tavaly egyetlen egy fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, és idén is csupán 3-at, miközben a következő 2 évben 400 érintett szakos tanár megy nyugdíjba.
A kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is. Tehát ebbe is valami lépést kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a pályakezdők mentorálásán is változtatni kell.
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatja, hogy differenciált összeget kapjanak Széchenyi pihenőkártyán a nyugdíjasok, mondta a szervezet elnöke.
Karácsony Mihály a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a kormány a tervek szerint ősszel vezetné be a juttatást, amelynek összegét az érintettek negyedéves bontásban kapnák meg. Hozzátette, a javaslat szerint, akinek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja, az évi 200 ezer forintot, a 250 és 500 ezer forint közötti ellátásban részesülők 100 ezer forintot kapnának a szép kártyájukra, míg az ennél magasabb nyugdíja rendelkezők nem lennének jogosultak a juttatásra.
Eddig ez nem volt differenciált, eddig ez mindenki kapott egységesen rezsiutalványt, egységesen még régebben Erzsébet utalványt, vagy egységesen ilyen plusz juttatást. Ez nem volt jó, mert ugyanannyit kapott a magas jövedelemmel rendelkező is, meg az alacsony is. Tehát az, hogy itt egyáltalán felnyílt ez a csap, kinyílt ez a csap, hogy lehet differenciálni, ezt későbbiekben azt gondoljuk, hogy még pozitívan fogjuk ezt üdvözölni.
Tavaly több mint 100 000 ember segítette adománnyal a Tisza pártot, közölte a párt elnöke, aki hozzátette, a felajánlások összege meghaladta a 3 milliárd forintot, a Tisza online boltjának forgalmával együtt pedig valamivel több mint 3 milliárd 210 millió forint volt a párt bevétele.
Magyar Péter pártelnök kormányfő közösségi oldalán azt írta, hogy a Tisza kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült az áprilisi választásokra. Mivel a költségek nem érték el az adományok mértékét, a párt 180 millió forinttal zárta 2025-öt. A teljes beszámoló a Tisza honlapján olvasható.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon.
Emmanuel Macron francia államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben.
Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő.
Nikus Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.
A magyar hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben.
A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt.
Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a Hősök Napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte. Amíg vannak emberek, akik nem csak beszélnek a hazáról, hanem tesznek is érte.
A hűvös tavaszi időjárás és a május elejé fagyok miatt később kezdődik a hazai dinnye szezon. A Magyar Dinnyetermelők Egyesületének társelnöke hangsúlyozta, a magyar dinnye várhatóan július 10-e körül jelenik meg a piacokon.
Kötső Mátyás hozzátette, bár a görög dinnye ára emelkedhet az előző évekhez képest, még így is az olcsóbb gyümölcsök közé fog tartozni.
Magyarországon a fogyasztás nagy részét még mindig a nagytestű görögdinnyét teszik ki. Igaz, hogy zömében ezt már szeletelve vásárolják, viszont az áruházláncokban mindenféleképp a 9 kiló alatti görögdinnyéket részesítik előnyben, és ugye azt is tudni kell, hogy ezekben az áruházláncokban egyre nagyobb teret hódít magának a magszegény görögdinnye is, és ebből látom azt, hogy egy területi növekedés megy végbe.
Jóváhagyta a közlekedési és beruházási miniszter az elsősorban a Mátra térségét érintő új MÁV volán menetrendet, amely június 20-án lép életbe.
Fitézi Dávid azt írta, teljesen új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok, valamint a térség buszjáratai között.
A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a héten.
Az európai szintű akció során elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint árokba borult egy kamion az M1-es autópályán a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél a leállósáv zárva van. Az ellenkező irányban Budapest felé, Győr térségében a 109-es és 101-es kilométer között terelést bontanak. 3 kilométeres a torlódás. Az M6-os autópályán Budapest felé Kulcs térségében egy autó szalagkorlátnak hajtott. A 63-as kilométernél a külső sávot lezárták. Szintén a főváros irányába Érdnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, jelentős a kocsisor. A hármas főúton Mezőkövesd és Mezőnyárát között két autó ütközött, a 145-ös kilométernél csak a félút pálya járható.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt kell fennakadásra számítani az M3-as bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, ugyancsak a Kacsó-Pongrác úti felüljáró közelében. Rendezvény utómunkálatai miatt nem járható a Hősök tere az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. A Hősök terén a kifelé vezető sávokat a Dózsa-György úttól a Kóskároly sétányig lezárták. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Borult, esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balogh Tamással. Viszont hallásra.
Műsor ajánlat. 56-70.
Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
4:11 van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Autós rovatunkhoz érkeztünk, mert hogy a gépjármű nem csupán egy közlekedési eszköz, hanem egy tükör is lehet, ami tulajdonosának igényességét mutatja, és legtöbb esetben a második legnagyobb értékű ingóságunk. Van, aki azt szereti, ha egy porszem sincs rajta, és tényleg úgy fest, mint amit éppen kihoztak a szalomból, és van, aki szerint csak egy használati tárgy, és csak minimális törődést érdemel. Kobolák Attila autómosókban, parkolókban járt, ahol arra volt kíváncsi, ki hogyan tartja tisztán kocsiját.
Itt állunk fekete négy ajtós autója mellett, amelynek a külseje olyan tiszta, hogy megcsillan rajta a napfény. Most hoztam a mosóba?
Nem, otthon mostam le. Sokkal jobban szeretem otthon mosni. Egy az, hogy sokkal olcsóbban is kijövök. A másik pedig az, hogy a kefe, amit én otthon használok, azt úgy vettem külön egy autós boltba, mert az autómosó kefék azok köztudottan összekarcolják a fényezést, és a fekete autón ez nagyon-nagyon meglátszik, mint ahogy minden, tehát én nem úszom meg egy eső után azzal, hogy fehér az autóm, és olyan, mintha tiszta lenne, hanem az utolsó pici vízcsepp is látszik rajta sajnos.
Említette, hogy a fényezésre külön odafigyel azzal, hogy egy sajátos kefét használ. Más módokon is ápolja az autó fényezését?
Így van, a kefével együtt vásároltam egy ilyen mikroszálas törlőkendőt, amely a vízcseppmentes letörlést segíti. Emellett ilyen fenthagyós, rászáradós vaxot is használok az autóra, ami pedig az esőcseppek ellen is véd, hogyha úgy adja a jó Isten, hogy szakadni fog az eső, akkor csak szimplán lecsúszik róla.
Az autó belseje is ilyen tiszta?
Minden héten legalább kétszer ki van takarítva, a légfrissítő is cserélve van. Porszívózom, van különféle méretű ecseteim, az ilyen kis rések és lyukakba, hogy be tudjak nyúlni érte, a koszért például, de használok mindenféle tisztító sprét is, és illatosítót is használok a légkondiba. Az én autóm, én imádom saját magam takarítani.
Az előbb gurult ki az autómosóból, milyen programot választott autója lemosására?
Végül is lehet mondani, sima mosást alvázmosással.
Gyakran szoktam mosni az autó alvázát is, azt olvastam, hogy évi egyszer-kétszer elég.
Hát pontosan, én inkább olyan kétszer-háromszor, de többször nem, mert fölösleges.
Miért pont most ez időszakhoz is kötött?
Igen. Időszakhoz kötött, tehát azért általában elsősorban télen érdemes ezt megcsinálni, de többször talán, hogy inkább kétszer. Úgy voltam vele, hogy most az a maradék egyet most megcsináltatom.
Milyen gyakran szokta amúgy autómosóba vinni az autóját?
Időjárás függő is, de olyan egy-két havonta.
Nyáron többet kell mosóba vinni?
Nem, ősszel télen. Akkor kell többet. Több az eső, a hó, sárosabb, latyakosabb az út, koszosabb az autó télen ősszel.
Autója hátsó lámpáin a brit zászló látható. Ez egy nagyon kreatív kiegészítés. Sokat költ az autójára, az autója tisztán tartására?
Igyekszem olyan állapotba tartani, hogy nekem mindig tetszen. Igyekszem gyakran mosóba vinni, kitakarítani, jó illatot varázsolni benne, és amikor tehetem, akkor a külsejére is adok, hogy szép legyen.
Miért pont brit zászló? Milyen kötődése van?
Családomnak van némi kötődése így Nagy-Britanniához, és autóm is brit autó, ezért nagyon örültem, amikor ezt a kiegészítőt meg tudtam vásárolni.
Az autómosó mellett otthon is szokta mosni az autóját, takarítani?
Általában inkább csak mosóba. Néha beruházok ilyen-olyan szerekre, polírozáshoz, felnit tisztításhoz, azokat nyilván otthon, ha úgy adja időm, akkor megcsinálom, de általában mosóval szoktam karban tartani a külsejét.
Azért, mert ez gyorsabb, kevesebb időt vesz igénybe?
Kényelmesebb, igen. Nem otthon szórakozni a slaggal, hanem mosóba beállni, apró pénzzel, egyszerűbb, jobb technikákkal működik.
Költséges az, hogy mindig autómosóba viszi az autóját?
Általában egy-egy mosás az olyan 1-2000 forintba szokott kerülni minden estül. Ez nyilván attól is függ, hogy mennyi a szennyeződés rajta. Ahol én lakom, ott sok a madár, ez kárt tud tenni, sok a fa, figyelni kell, igen.
Stúdióban vendégünk Kertész Ádám, a Kárpit Kert BT ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Sokan gondolhatják, hogy egy autós rovatban mit keres az autó tisztántartása, de ez egy fontos téma, főleg ha arra gondolunk, hogy az autó értékének megőrzésében azért komoly szerepet játszik, jól gondolom.
Ez így igaz, ez pontosan így van.
Mit ronthatunk el, ha nem tisztítjuk megfelelően, vagy... Hát igen, ezt mondom, túltisztítjuk.
Hát túltisztítani nehéz, de azért fontos tisztítani és tisztán tartani, mert egyrészt ugye, ahogy mondta is, hogy megőrzi így ezáltal a szépségét, az értékét az autó, de egyébként hogyha például gépi mosóba visszük, és rendszeresen nagy mennyiségű koszt hagyunk rajta, akkor az a kosz, az fölkarcolja a karosszériát, és ezáltal ugye csökken a laknak a védőszerepe, ami ugye egy UV védelmet is biztosít a karosszérián.
Tehát fontos, hogy rendszeresen mossuk inkább, mint sem, hogy ritkán, de akkor nagyon, ha jól értem.
Így van, így van. Tehát egyszerűbb egy karbantartó tisztítást elvégezni, mint hogy rendszeresen mélyen odafigyelve és sok időt rászámva ezzel.
A karbantartó tisztítás az nyilvánvalóan ki kell, hogy terjedjen. Adott esetben mondjuk az alvázra, a kerékdobokra, a fékekre. És gondolom itt is azért, hogy nyilván ön a szakember, de figyelni kell, hogy mondjuk egy magas nyomásúval azért ne kezdjünk el a lengéscsillapítók környékén nagyon-nagyon mosogatni, mert ott bajt is okozhatunk.
Igen, vagy ilyen hely, például az ajtófalcok, ugye ahol a zsanérok vannak, az ajtókat tartják, könnyű kimosni belőle, főleg egy lúgos előmosóval, könnyű kimosni belőle a zsírt, ami ugye a mozgásban segít.
Mi az, ami leginkább tudja károsítani egyébként a fényezést? Mindig azt mondták, ugye, hogy hú, télen cseréld le a felniket, mert a só felmarja, de ugye már ez teljesen megváltozott. Másféle síkosságmentesítő anyagot használnak, és a többi, és a többi. Mi az, amire nagyon figyelni kell?
Hát, ami leginkább károsítja a fényezést, az az idő. És ez alatt azt értem, hogy mennyi ideje van fönt az a fényezés a karosszérián. Tehát egy idő után ugye az UV, a rengeteg napfény, a hőingások, a tágulás, a szűkülés, ugye ez igénybe veszi a legerősebb felületet is, és egy idő után elkezd a lakréteg sérülni, gyengülni, és ez aztán később oxidációhoz, rostásolásához vezethet.
Örök vita, kézi vagy gépi mosó?
Igen, hát erre nem tudok egyértelmű választ adni, attól függ, hogy kinek mire van igénye. Hogyha gyorsan, egyszerűen, praktikusan szeretne valaki végezni, és nem igazán érdekli az, hogy karcmentes, tökéletes felület legyen, akkor azt mondom, hogy vigye gépiben nyugodtan. Ha viszont igényes erre, és szeretne odafigyelni, szeretné megőrizni az autó értékét, akkor meg inkább a kézit javaslom. Jobb minőséget is tud vele elérni.
És milyen lehetőségek vannak arra, ha lemossuk az autót, akkor ha csak a programokat nézzük, mindig van ilyen, hogy wax, cseppmentes száradás. Igen. Most csak mondok ilyen dolgokat. Igen. A kézi mosónál is van ilyen, hogy ilyen Igen. vax, olyan vax, kerámia. Én nem is tudom felsorolni ezeket. Mennyire hatékonyak ezek, vagy mennyire állnak ott, hogy egy sámán is ugrálhatna az autó körül dobbal?
Ezek hatékonyak lehetnek. Igazából ami különbséget kell tenni, az az érintésmentes és az érintéses mosás. Most az érintésmentes mosásra sokan mondják, hogy ugyanazt az eredményt el lehet érni, szerintem hazudnak, vagy
csak füllentenek. Érintésmentes mosás az, amikor csak vízsugár éri az autót, ugye? Tehát
így van.
Semmilyen kefével, így szivacsal, semmivel
nem kontakt nélkül, tehát nem visznek, nem nyúlnak hozzá, hanem tehát csak a víz, csak a vegyszer.
Autómosás akkor.
Hát annál egyen jobb, de igen, nagyjából. Na most hogyha hozzáérünk, akkor tudjuk maradéktalanul leszedni róla a koszt, mert ugye nem csak egyféle bor vagy hasonló szennyeződés kerülhet rá, hanem röprosda, gyanta, madár, ürülék.
Röprosda.
A röprosda igazából a fékek által, ugye a fékberendezés, ahogy fékez, ilyen azbest, vagy ilyen finom vasoxid beleég gyakorlatilag a felniben, biztos látott már mindenki ilyet, illetve ez felkerül a karosszériára is. És erre egy speciális felni tisztító, vagy röprosda oldó vegyszer alkalmas az eltávolítására. A gyanta az ugye fa alá beállunk, az ugye értelemszerű, a madárürülék is értelemszerű, hogy kerül a karosszériára. Ezeket ugye külön vegyszerrel, külön eljárással érdemes kezelni.
Mi történik akkor, ha ezeket nem kezelem időben? A gyanta az fel tud keményedni? Hallottam olyan madárürülékről, attól függően, hogy mit fogyaszt az a madár, hogy képes felmarni a fényezést.
Nagyon, ez pontosan így van. Ugye a madarak ürülék általában savas, ezt a közeget hosszú távon nem viseli jól semmi, főleg nem az autókarosszéria. Most ugye nyáron még bejön erre az, hogy fölmelegszik a felület, kitágul a lakréteg, majd utána összeszűkül, megint kitágul, és így egyre mélyebbre gyógyul bele gyakorlatilag a lakfelületébe a madárülélék, illetve a gyanta is ugyanezt képes elérni, és akkor amely egy ideig még lehet rajta segíteni, mondjuk egy-két héten belül még polírral, akkor még eltüntethető, de szélsőséges esetben igen, teljesen szétmarja a lakréteget, és akár a festést is.
Hogyan, vagy mekkora kárt tudok én okozni, hogyha azt mondom, hogy én minden héten, vagy két hetente lemosom otthon az autómat?
Igazából kárt így ezzel nem tudunk okozni. Nyilván érdemes figyelni bizonyos érzékenyebb területekre, ilyen a krómozott bevonat, ilyen a külső műanyag elemek, azért fényesebb krómos hatású műanyag elemek, vagy a lámpabúrák védőrétege. Ezek a nagyon erős lúgos vegyszereket nem nagyon szeretik, de attól, tehát hogy túlmosni igazából nem tudjuk, inkább azt mondom, hogy érdemes hetente egyszer, mondjuk, vagy két hetente legfeljebb lemosni az autót.
Ha az ápolószereket nézzük, nagyon sokat fejlődtek, és nagyon sokféle fajta kapható az elmúlt években. Én is, ahogy így körülnéztem ezek között, műanyag elemekre van külön, ami külső, a belső elemekre is. Gondolom, hogy ezeket kell megvásárolni, nem pedig nekiállni mondjuk babaolajjal vagy WD-40-nel törölgetni a műanyagot.
Igen. Tehát az autókozmetikában...
Csak mert hallottam ilyet, hogy van, aki erre
esküszik. Igen. Az autókozmetikában nagyon fontos, hogy célterületek szerint választunk vegyszereket, azért, mert ezeket kémikusok fejlesztik ki, és a leginkább az adott felületre az a termék a legmegfelelőbb, amit erre megtalálunk. Nyilván magyarok vagyunk, mindannyian ismerjük ezeket az ilyen, majd én jobban tudom, megoldom otthon, és ezzel nincs semmi baj egyébként, az sokszor előre visz minket, de az autókozmetikában könnyen okozhatunk kárt, hogyha nem megfelelő felületre, vagy nem megfelelő egyszert használunk egy adott felületre, úgyhogy érdemes igen ezeket az ajánlásokat figyelembe venni.
Most csak azért gondolkodtam el, mert ha egy 5-6 millió értékű autót veszünk, akkor nagyon könnyen tudunk benne milliós kárt tenni, ugye? Akár a fényezésben, akár a belső műanyagon, főleg, ha mondjuk abban több légzsák van, ki kell cserélni. Hát az meg kevés is, kevés is, az 1 millió forint egy ilyen cserére.
Igen,
tehát észnél kell lenni, és inkább akkor szánjuk rá mind az ápolószerre azt az összeget, vagy mind a szakemberre azt az összeget, mint sem, hogy utólag jöjjünk rá, hogy húha, itt nagy baj van.
Így van.
Találkoznak ilyennel?
Hát természetesen ez előfordul, tehát hogy akármennyire óvakodik az ember, néha már előfordul, igen, hát ilyenkor sajnos be kell nyelni, úgymond, és egy fényezés azért manapság egy teli autónál már simán milliós, több milliós összegekbe is belerúghat. Ilyen szerencsére nem fordult, tehát ne is forduljon, de igen, tehát hogy nagyon óvatosnak kell lenni, inkább azt mondom, hogy dolgozzunk egy kicsit óvatosabban, lassabban, alá, óvatosabban a vegyszerhigításokkal, és akkor nem lehet különösebben nagy gond.
Uh-huh. Milyen problémával érkeznek az ügyfelek általában? És most nem a klasszikus koszos a kárpit, koszos az autó, hanem hogy megpróbáltam otthon megoldani, tudtok-e segíteni?
Ezekből van általában a legtöbbször probléma. Nem azt mondom, hogy nem helyrehozható ilyen esetben, de mindig ez egy plusz munka, mert hogy akkor már ugye itt kémhatások találkoznak, kialakul a kémhatások háborúja, hogy már valaki valamilyen vegyszerrel, ismeretlen eszközökkel ráment, és megpróbálta megoldani, és akkor arra nekünk most akkor honnan tudjuk, hogy az milyen, az a felület, az mit rejt magában, mondjuk egy kárpit esetében, úgyhogy érdemes ilyenkor nem hozzányúlni, hanem megkeresni rögtön egy szakembert, vagy ellátogatni a csatornánkra a Carpetcare oldalon, YouTube-on, és ott rengeteg anyagot ingyenesen, teljesen ingyenesen összeszedtünk, érdemes megnézni, belehallgatni, belenézni, és tulajdonképpen ha azokat az útmutatókat követik az emberek, akkor nagy bajt nem tudnak okozni, viszont tisztán tartatják az autóikat is.
Igen, még egy fontos dolog, mert szerintem most, hogy bejöttek ezek az olcsó polírozó gépek, és gyakorlatilag minden áruházban lehet kapni 8-10 ezer forintért, vásárolják is őket. Tehát nem az a baj, hogy lehet kapni, hanem vásárolják, és nekiállnak. Mondjuk a fényszórót felpolírozom hétvégén, vagy a motorháztetőn láttam egy kis bajt, felpolírozom hétvégén. Na és ezekkel mekkora baj tudunk okozni?
Hát igen, szóval, hogy erre senki nem ad garanciát, hogy ez jó lesz végül. Igazából útmutatót se adnak hozzá, hogy kéne megcsinálni. Ilyenkor leginkább a gyártók általában kizárják valahogy a felelősséget, csak saját felelősségre használják, csak ilyen és ilyen vegyszerekkel, amiket nem ajánlanak. Szóval, hogy nem igazán állnak mögé ezzel szakmailag, hanem tessék itt a termék, vedd meg, és utána nem fogják a kezedet, hogy ezt majd hogyan is kell neked ügyesen profin megcsinálni. Úgyhogy azt mondom, hogy főleg a polírozás, az a fényezésnek is egy kiemelten nehéz része, úgyhogy azt nem javaslom, hogy az bárki otthon, annak bárki nekiálljon, de ha mindenképp ezzel akar foglalkozni, akkor legalább egy képzésre menjen el. és akkor meglátja, hogy nagyjából mennyire mély rétegei vannak ennek a dolognak.
Igen, és itt már talán kevés egy videót megnézni az interneten, pláne, hogyha kiugrik a kezünkből a gép, és akkor még lakatoshoz is lehet vinni az autót.
Igen, sokkal nagyobb kárt tudunk okozni, mint amennyi hasznot remélünk tőle.
Pontosan. Köszönjük szépen a jó tanácsokat, Kertész Ádámnak, a Kárpit Kerbéti ügyvezetőjének, hogy vendégünk volt. És hírek következnek, ugyanis pontosan 10:30 mutat az óra a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ismét lemondásra szólította fel az államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással, a találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítást dolgoz ki az elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. A köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál, közölte a közmédia kérdésére a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, így ő alá tudja írni a szükséges jogszabályokat. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Az EduMod az első magyar felsőoktatás pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszert töltöttek föl a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb. A jelenség kisebb távcsővel, de akár szabad szemmel is látható lesz. Ami az időjárást illeti, jelenleg az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órás napsütés valószínű, többfelé lesz zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. A szél időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
2 perccel múlott 10:30, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Vidéki fél óránkban pedig Fehérvár Csurgóra kapcsolunk, ahol Benkő Andreát hallhatjuk már is. Szervusz, köszöntelek.
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat a Károlyi kastély Csipke teraszáról, ahonnan rálátok a neoklasszicista kastély gyönyörű parkjára, az arborétumra, és egy csodaszép tóra is, mesebeli ez a táj. És bódítóan édes hársfavirág illat vesz bennünket körül. Ha tehetném, akkor mindenkinek küldenék fénypostával belőle, annyira finom. Már önmagában az is különleges, hogy ebben a kastélyban itt él az egykori tulajdonos Károlyi grófi család leszármazottja, Károlyi György és felesége Angelika asszony, de azt is megtudhatják rögtön, hogy miért is nevezik őket csodabogárnak, ahogy a gróf úr mesélte. Szó lesz a gajaszurdokról, Sobri Jóska a híres bakonyi betyár barlangjáról, és persze arról is, hogy hogyan ragad át az itt lakókra a falu polgármesterének madárbarát szemlélete. A házigazdánkhoz fordulok, Károlyi Györgyhez először. A birtokot a Károlyi család 1853-ban vásárolta meg. A felépülő kastélyt a II. Világháború után államosították, mint akkor sok mindent. Ezután az állapota azonban nagyon leromlott. 1997-ben önök a feleségével Párizsban éltek, de aztán hazajöttek és átvették a kastély üzemeltetését. Milyen feladatok vártak akkor önökre?
Hát feladatok nem nagyon vártak, mert ezt mi kívántuk meg, tehát nem kényszerítették ránk, hogy ezzel foglalkozunk, hanem mi akartunk ezt a lepusztult épületet valamilyen szisztéma szerint újjáéleszteni, és így láttunk neki a feladatnak.
felújították gyönyörűen ezt a kastélyt, tehát ha valaki erre jár, akkor egy olyan csodát lát, nem csak a kastély épülete újult meg, hanem az egész park is. Mennyi időbe került, mire mindent elértek, amit végül is szerettek volna, így az épülettel?
Hát a sok időbe került, mert ugye soha nem volt meg egy csomagban az összeg, amely a felújítást egy csomagban lehetővé tette volna. Tehát ez egy lassú folyamat volt, ebben benne van a saját pénzünk, benne van a magyar államnak a pénze, és benne vannak szintén az Európai Unió pénzei.
Említettem, hogy csodabogárként emlegetik önöket. Na, próbáljuk meg ezt megfejteni, hogy ez mit jelent.
Hát azért használtam ezt a kifejezést, mert nagyon gyakran kérdezik tőlem, hogy vannak-e hasonló kastélyok Magyarországon, és kénytelen vagyok azt válaszolni, hogy nem, mert itt tényleg egy nagyon sajátos szisztéma szerint működik minden. Itt van szálloda, van étterem, de nem csak. Van egy nagyon értékes kulturális találkozó központ, több könyvállománnyal, több tízezer könyvet őrzünk, ezek mellett a kastély látogatható, tehát a látogatók jönnek, jegyet váltanak, és a történeti termeket meglátogatják, és az épület mellett is megvan a hatalmas park, ami egy nagy öröm és érték számunkra, mert ugye egy műemléképület nem élhet a környezete nélkül.
Aki még nem járt itt, mondjuk el neki, hogy mekkora ez a kastély területre?
Hát, ha a négyzetmétereket számoljuk, akkor a kastély körülbelül 6000 hasznos négyzetméter, tehát a pincétől a tetőtérig. Ezen kívül vannak melléképületek, amelyek szintén szép méretűek, például az egykori nagyistáló, amely maga több mint 3000 négyzetméter, és ehhez hozzájön az 50 hektáros park, ami szintén nagyon nagy jelentőségű, védett terület, műemlék, a park is, nem csak az épület, ezt talán nem fogják mindig föl az emberek. Ebben a parkban 10 kilométer út, ösvény van, látogatható, sétálható.
Erről később mi majd beszélni is fogunk. Annyit még hadd kérdezzek, hogyha valaki mondjuk eljön ide és azt mondja, hogy na hoznám én a gyerekemet is, hogy szórakozhat az a kisgyerek valahol itt a kastély területén, aki mondjuk még nem könyvtár, kincseket szeretne felfedezni, vagy esetleg a kastélynak a termeit meglátogatni?
Hát természetesen, hát a gyerekekre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, két részben történik ez. Az egyik az, hogy a kastélyt látogatók, a kastélyban van egy játékszoba, amelyet úgy a szálloda vendégei, vagy bármilyen látogatható igénybe vehet, és kint a szabadtéren pedig van egy ilyen szabadtéri játszótér, ahol a gyermekek szintén szórakozhatnak.
Három kis pacit láttam, meg egy nagy lovat. Hát persze fából van, azt hiszem.
Igen, ezek fából vannak, de ezek bárki számára elérhetők, tehát akár a faluból is bejöhetnek, és élvezhetik ezt a kis játszóteret, és tudom, hogy ezt meg is teszik.
Jó is, hogy mondta ezt, mert a feleségével ugyan önök itt laknak, de hát beszéltünk róla, hogy valahogy az embereknek el kéne magyarázni, hogy ez nem magánterület ettől függetlenül, tehát, hogy ide igenis lehet jönni, be lehet kopogtatni mindenféle céllal, látogatóként, akár sétálni, akár itt a kastélynak a programjain részt venni.
Nem, hát ez egyáltalán nem magánterület, amennyiben a kastély a állami tulajdonú, tehát ezt azért aláhúzom, hogy nem kaptuk vissza idézőjelben, ahogy sokan ezt gondolják, mi csak vagyonkezelők vagyunk, de ezzel mindenki meg van elégedve, mi természetesen, de a magyar állam is, aki örül annak, hogy van valaki, aki foglalkozik az ingatlanával, de mindenféleképpen mi megtartottunk magunknak egy kisebb épületrészt, ahol lakunk, de ez nem zárja ki, hogy bárki bejöhet bármikor, és igénybe veszi az itt nyújtott szolgáltatásokat.
A Károlyi kastély parkjához, ahogy említette Gróf úr, tartozik egy csodálatos arborétum is. Gleszkán Tíme a tájépítéssel néhány napja itt egy kis sétára indultunk. Tímeával most leültünk egy kidőlt fatörzsre, csicseregnek körülöttünk a madarak, minden gyönyörű zöld, és hát itt a kezembe adott egy kis térképet. Ez a narancssárga vonal, ez lesz a tanösvény?
Igen, ez nagyjából egy 1,8 km hosszú dendrológia tanösvény. A dendrológia, a botanika azon része, ami a fásszaru növényekkel foglalkozik. A fák egy része történelmi darabok, ugyanis két magyar dendrológus, akik 40 éven keresztül expedícióztak a világ mérsékelt övi részein, ők hoztak haza magokat, oltóágakat, hogy ezek a magok magyar földben, magyar klímában nevelkedjenek. Remélhetőleg ezek a fák idővel kinövik magukat, megpróbáljuk őket szaporító alanyként felhasználni majd.
Itt látom, hogy vannak ilyen nagyobb szabad terek is, meg talán még ilyen sportpálya jel is. Itt lehet sportolni ezen a területen?
Természetesen. A kastélykertnek, hogyha összevonjuk az összes járdáját, útvonalát, több mint 10 kilométert kapunk. Bár nagyon sok ember láttunk a dendrológiai tanösvényen is futni. A kert egyik sarkában található egy futballpálya is.
Hatalmas nagy ám ez a terület, szóval ezt így kell elgondolni, de mondta, hogy még kutyával is be lehet jönni.
Igen, kutyákkal nem csak a kertbe, hanem az épület belső terei is látogathatóak. Sőt, például nem is olyan régen kutyakiállításunk is volt, május elején, és ha jól tudom, ezt egy őszi alkalommal is meg fogják ismételni. Nagyon sok árnyékos hely van, úgyhogy kellemes időtöltés helyszín ez igazából. Eléggé kiváltságos helyzetben vannak itt a látogatók, mondhatnám azt is. 0-24 órában lehet látogatni. Abban az esetben szükséges a jegyváltás, hogyha a látogatók vezetett arborétumi látogatást szeretnének tenni, a látogatóközpontban lehet igényelni egy látogatói jegyet.
Hamarosan jelölő táblák is kikerülnek.
Nagyon-nagyon sok ideje dolgozunk ezeken a táblákon, hogy nézzen ki, mennyi információ legyen rajta, hány nyelven, ugyanis ez egy európai kulturális központ. Jelenleg ugye, ami nagyon intenzív dolgozunk, az a dendrológiai tanösvény jelzőtáblái, azután rögtön a kastélykert többi veteránfája vagy matozsárenfája is több ismertető táblát fog kapni.
Ezen a térképen látok egy egész nagy tavat is.
Igen, ez egy mesterségesen kialakított tó, nagyjából ilyen 1,8 hektárt foglal el, ennek a szélén található egy gloriett is.
Az micsoda?
Egy sziget igazából, egy látványpont, amit a Csipketereszről nagyon szépen lehet látni, egy igazi kis szigetecske, kisebb-nagyobb egzótákkal, nagyon romantikus kis fa hídon lehet átmenni. Általában itt szoktak történni a tavaszi, illetve nyári szabadtéri koncertek, illetve nagyon sok esküvői ceremóniának a helyszíne is.
Minden arborétumnak megvan a maga növényi különlegessége. Említsünk meg most néhányat, hogy mit érdemes itt nagyon megkeresni.
Az egyik kedvencem most jelenleg az amerikai tulipánfa, ami most virágzik. Nagyon-nagyon szép díszítő jellege van. Ugye most virágzanak a hársok is. Pont pünköstkor volt a csúcsvirágzásban az irisgyűjtemény, amit iridáriumnak is hívunk. Különfajta virágzatokkal, színekkel, méretekkel. A Csipketerasz közelében a rózsák is most fokozatosan virágoznak, különböző színekben, virágokkal és méretekben. Nagyon-nagyon sok idős platánfával dicsekedhetünk, akár a tó szélén lévő sétányok mellett. Állítólag régebben a Károlyi család, amikor egy újabb családtag született, akkor előtettek egy platánfát.
Ha valaki ennél még hosszabb túrát tervezne Fehérvár Csurgó környékén, az is talál izgalmas célpontokat. A környék erdeit a Vadex mezőföldi erdő és vadgazdálkodási ZRT kezeli. Sebestyén János termelési vezérigazgató helyettes azért jött el ide hozzánk, hogy ajánljon a hallgatóknak néhányat ezek közül. Hát kezdjük a gajaszurdokkal. Mitől izgalmas ez?
A kelet-bakonyi régió kimondottan gazdag természeti értékekben és történelmi emlékekben. Ennek egyik kiváló példája a Gajavölgyi Tájcentrum, ami társaságunk kezelésében áll. Én úgy gondolom, hogy minden korosztály számára gazdag és kimondottan teli napot tud biztosítani. Ez a Gajapatak völgyében húzódó tanösvénnyel is érintett látnivaló.
A szurdok hallatán az ember azt mondja, hogy biztos mászni kell, vagy veszélyes. Ez ilyen?
Alapvetően nem. Én úgy gondolom, hogy kimondottan jó bakancsos turista célpont, és nem kell megijedni attól, hogy ezt így hívták. Akár egy bizonyos részét tekintve babakocsival is látogatható, de aki ennél is extrémebb helyzetekre ácsingózik, vagy vár, az kimondottan megtalálja ennek a számítását is.
A Galjapotak völgye egy tényleg népszerű kirándulóhely, de mondjuk el, aki még itt nem volt, hogy kisgyerekkel jöhet-e ide, tehát mondjuk vannak-e olyan helyek, ahol egy család meg tud állni például?
Igen, kimondottan vannak erre kialakított esőbeállók és nagyobb összefüggő zöld felületek, ahol akár egy kisebb bográcsozás, szalonnasütést, illetve egyéb piknik jellegű elfoglaltságot is lehet tervezni.
Van egy pisztrángos tavuk is, erről beszéltünk ugye most, hogy ott is meg lehet állni, tehát ott megy át ugye az országos kék túra útvonal ennek a partján. És hát tényleg, ahogy az ember ott jár, akkor mindig lát családokat, de nem csak családok mennek oda, ha jól láttam én.
Nem, van horgászatra is lehetőség, úgyhogy várunk minden aktív kikapcsolódásra vágyó embert is. Ezen kívül vannak a környéken források, egy kimondottan a társaságunk által létesített forrásfoglalást, és meg lehet nézni, ott is ki van alakítva pihenőhely, és el lehet merengedni a természet szépségén ennek az árnyékában is.
Az, hogy pisztrángos tó, pisztráng van benne tényleg?
Vannak benne, igen. Sajnos az elmúlt időszakban ezeknek a száma lecsökkent, de azon vagyunk rajta, hogy tulajdonképpen ezt a minimális létszámot is fenntartsuk, vagy egyet számot.
A híres bakonyi betyár Sobrióska barlangja milyen messze van innen? Meg lehet azt látogatni, vagy észre lehet venni, hogy hol van az?
Mint minden valamire méltó bakonyi település, ugye itt is van Sobrióskáról elnevezett barlang, amit meg lehet közelíteni, akár gyalogosan is. Be lehet bújni, meg lehet nézni, bízom benne, hogy mindenki kellően a történelmi hűségnek megfelelően el tud azon gondolkozni, hogy itt ez a betyár valóban járt-e és ténykedett-e a környéken.
Mi ezen nevettünk itt korábban, hogy hát igen, hány barlang lehet, ami Sobrióska barlangja, igaz?
Így van.
Na most 10 éve építették fel a Károlyi kilátót. Gróf Károlyi Gyula nevét őrzi ez a kilátó, aki 1888-ban vadasparkot alakított ki a Galya völgyében. Milyen magas ez, és hogy tudjuk elképzelni?
Alapvetően erről a kilátóról be lehet látni az egész Galya szurdokot és annak völgyét, illetve kiváló látképet biztosít a Kelet-Bakony egyéb régióira is, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy az ide látogatók ezt nézzék meg. Nem kell tőle megijedni, gyalogosan is megközelíthető, illetve két emeletes kilátóról beszélünk, tehát akár egy, hogy is fogalmazom, nehezebben mozgó polgártársunk is meg tudja ezt nézni, és kiváló látképet kap.
Én amikor a fotókon láttam, akkor ilyen nagyon, nekem nagyon magasnak tűnt meg. Hát ez egy fém szerkezet tulajdonképpen, amelyik elég stabilnak tűnt. Szóval gyerekekkel is meg lehet mászni, ez a lényeg.
Igen, mindenképpen javaslom, hogy a gyerekek is menjenek el erre a túrára, és nézzék meg ezt a csodálatos kilátást.
Ugye felmerül, hogy mennyire kullancs veszélyes ez a hely, igen?
Én azt szoktam mondani, hogy aki eljön hozzánk túrázni, mindenképpen tartsa be a túrázás írott és íratlan szabályait is, ennek megfelelően zárt lábbelit és kellően kényelmes ruházatot öltsön magára, és ha van rá lehetőséges, sőt erősen ajánlom is, hogy különböző riasztószerekkel is fújják be magukat, hiszen a kullancs okozta betegségeknek egy elég széles skálája van már jelen Magyarországon, úgyhogy fontos, hogy elővigyázatosak legyünk.
Van egy másik helyzet, amire szerintem érdemes készülni, már csak azért is, mert hogyha a Galya völgyében sétálunk, ami egyébként tényleg gyönyörű, tehát páratlan élmény, akkor azért ott a patakpartján az egy vizes környezet. Szóval azon gondolkodtam, hogy látva ezeket a nagy fekete felhőket felettünk, hogy ha vihar tör ki, akkor vajon hova menjen az ember?
Először is próbáljuk meg előre tervezni a túráinkat, tehát ha azt látjuk, hogy viharos időjárás lesz akár a hétvégén, akkor lehet, hogy célszerű valami olyasmi helyre menni, ami jóval nyitottabb és nem erdei környezetben hozták létre. Hogyha viszont ránk tör egy ilyen zivatar felleg, akkor mindenképpen próbáljunk meg először a nyílt területre húzódni, majd utána, amint lehet, hagyjuk el a területet, hiszen ezek a fák bizonyos dőlésveszélyesek és törésveszélyesek is.
És a víztől egy kicsit menjünk távolabb, jól gondolom?
Igen, ezt mindenképpen fontos kiemelni, hiszen alapvetően ennek a pataknak a völgyében csúszásveszély is jellemző, hiszen ott a sziklákon és a párás környezetben azért könnyen megcsúszhatunk, és esetleg ebből sérülés is keletkezik.
Itt van velünk Temesvári Krisztián Fehérvárcsorgó polgármestere is, akiről itt mindenki tudja, hogy nagy madárbarát. Nem véletlen, hogy létrehoztak a település központjában egy madárbarát tanösvényt is, ahol mindenki megnézheti, mely madárfajnak milyen odút kell kitenni, ha a kertünkbe szeretnénk őket csalogatni. Polgármester úr, honnan van ez a nagy madár szeretete?
Gyerekkorom óta madarászom, galambokkal kezdtem, amik azóta is vannak, most már 40 éve lényegében, és valahogy ez megragadt, mindig is vonzottak ezek az állatok, és most nyilván polgármesterségemből fakadóan próbálom a szemléletformálást a településen alakítani a madarak irányába.
Hallom, hogy ha már sérült madarat talál valaki, akkor önt hívja.
Igen, most már tényleg annyira köztudott, hogy akár már gólyát is, fehér gólyát is vittünk be Székesfehérvárra sérülten, úgyhogy igen, ezt most már gyerekek is tudják az iskolában is.
Beszéltünk a tanösvényről, hányféle odut helyeztek ki, és milyen madaraknak jó ez az odu?
2024-ben pályáztunk és nyertünk a Magyar Madártani Egyesülettől egy tanösvényt, ami a település központjában itt a Károlyi kastély kapujával szemben lett kihelyezve. 14-5 odú is megtalálható, ami szemlélteti a legkisebb madaraktól az egész a bagóig, hogy milyen oduk szükségesek ahhoz, hogy mondjuk a kertünkben vagy a házunk környékén megforduljanak ezek a madarak.
Én láttam ezt, és nagyon eltérőek ezek az oduk, tehát hogy tényleg az ember nem is gondolná, hogy mi mindenre kell figyelni. Én most vettem egy cínege odut, és eszembe jutott, hogy vajon érdemes-e még nekem ezt kitenni, mert egy kicsit későn vettem, őszintén szóval.
Sosem késő, hiszen pont mondjuk a cínegék évi 2-3 fészekalja fiókát is felnevelnek, és nem mindig ugyanabban az odúban fészkelnek sokat szóra, sőt, általában mindig át is költöznek, vagy ha megzavarja az első költést valami, akkor előszeretettel keresnek új odút, új fészkelőhelyet, úgyhogy sosem késő, bármikor érdemes kihelyezni.
Egyébként van olyan odú itt a tanösvényen, amelyet elfoglaltak madarak már?
Vannak. Egyébként 2 évvel ezelőtt a tanösvénnyel egy időben itt az arborétum területén is kihelyeztünk a kastéllyel együttműködve több mint 50 madárodunt, amit helyi asztalos, illetve helyi lelkes édesapákkal együtt készítettünk, és abban rendszeresen a cínegék, illetve a seregélyek előfordulása.
Van egy nagyon érdekesnek tűnő kérdésem. Kell-e takarítani a madárodukat? Szerintem ezzel most mindenkit megleptem.
Igen, kell takarítani őket, hiszen nem minden madár kellő figyelmességgel tisztítja ezeket az odukat, illetve hát nagyon sok madárfajba is piszkít a fiókák, amíg nem hagyják el a fészket az oduba. Úgyhogy a tél folyamán, vagy a tél vége fele koratavasszal időben érdemes, hiszen télen akár téli lakók is pelék vagy egerek költözhetnek az odukba, amik mondjuk megakadályozzák a tavaszi költést.
Azért még egy tanácsot adjon nekem, hogyha én ezt a cínege odút ki akarom rakni, akkor milyen magasra rakjam?
Hát a cínegék ilyen szempontból nem feltétlen kell, hogy magasan fészkeljenek, hiszen falun még a postaládákba is beköltöznek, de még a városokban is. Úgyhogy azt gondolom, hogy macska biztonságos magasságban, egy ilyen 2-3 méteres magasságban már biztosan költöznek bele a madarak.
Azt is hallottam, hogy nem csak madárbarát iskolájuk van, hanem még magasabbra törnek, hova is?
Igen, igyekszünk, ugye mindkét intézményünk, az óda is és az iskola is már évek óta madárbarát intézmény, és most jelentkeztünk a Madárbarát Települések Országos Szövetségébe, hogy innen is erőt, illetve információt merítsünk a jövőbeni szemléletformáláshoz.
Most egy kicsit másról beszélgetünk, visszatérve a kastélyhoz. Rofur, a kastély ma már európai kulturális központ. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Hát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor létrehoztuk ezt a felújítást, nem csak egy épület felújítást terveztünk meg, hanem adtunk egy programot neki. És a program abból állt annak idején, és az ma is igenis aktuális maradt, hogy itt egy olyan helyszínt kell működtetni, amely Magyarország európai kötődését segíti elő. És így jött az ötlet, hogy be kell csatlakoznunk ehhez a hálózathoz, a kulturális Európa, az Európai Kulturális Központok hálózatához, amely aláhúzza és támogatja ezt a törekvésünket, hogy itt Fehérvárcsurgón egy olyan valami jön létre, amely Magyarország európai kötődését kívánja promotálni.
Van más magyarországi intézmény, amelyhez csatlakozni tudott?
Hát magyarországi intézmény, hasonló intézmény nincs, mivel mi vagyunk az egyetlen magyar tagja ennek az európai hálózatnak.
Megkérdezhetem, hogy mivel érdemelték ezt ki?
Hát valószínűleg a meggyőződési kapacitásunkkal.
Nagyon fontos kérdés, hogy ha valaki ide jön, mert önök ugye történelmi és közéleti konferenciákat is szerveznek nagyon érdekes témákkal, ha valaki érdeklődik, az meghívó nélkül is jöhet ide? És hogy kap segítséget, hogyha például nem beszél idegen nyelveket?
Hát aki a munkánk iránt érdeklődik, az mindenféleképpen bátran jöhet. A most, amikor konferenciák vannak természetesen, akkor kérjük, hogy regisztráljanak, megvan ehhez a honlapunk, tehát mindenki a honlapot megnézi és megteszi azt, amit kíván az adott esemény, de ettől függetlenül a park szabadon látogatható, tehát bárki bejöhet bármikor, és szabadon, békésen sétálhat, és ezt nagyon sokan is megteszik.
És nyelvi segítséget kapnak, akik jönnek a konferenciákra?
Igen, amikor olyan konferenciákat tartunk, ahol nem csak magyarul beszélnek, akkor biztosítjuk a szinkron tolmácsolást.
Károlyi Angélika grófnőhöz fordulok, már javába készülnek a hétvégére, mert ezen a hétvégén rendezik meg péntek, szombat, vasárnap a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokat, amely nem csak kiállítás, hanem vásár is. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi fogja őket itt várni, ha ide látogatnak.
Tudnak ide jönni, fognak látni a standok, aki eladnak virágokat, kerti anyag, amivel a kert lehet foglalkozni, és tudnak is vásárolni, 130 stand vannak, azután mellette vannak délutáni konferenciák, mai konferenciák, külföldi vendégekkel is fognak beszélni, és azután este van koncert, minden este, mellette van gyermekprogram, kerti gyermekprogram, és vannak is workshop, ahol lehet tanulni, hogyan komposzt elkészíteni, és azt hiszem, hogy az van.
És mindenféle más még, van egy nagyon részletes program, ez elérhető az önök honlapján. Említette, hogy lesznek külföldi vendégek, honnan jönnek a vendégek?
Akkor ezen a idén Írországból és Ciprusról jönnek, ez a két ország, akinek van az Európai Tanács elnökség. Az Írország jön a Ír Irish Seed Savers Association, Ír Magőrzők Szövetség.
Magőrzők Szövetsége, igen.
Igen, és Ciprus jön igazgató a környezetvédelmi és fenntartható fejlődési oktatási osztályvezető, aki fog beszélni, hogyan az ifjúság magyar Ciprus tud tanulni, mint a természet.
Igen, mert ugye mindig a külföldi vendégek megmutatják, hogy ők mi az, amit megvalósítottak, és hát ezek nagyon jó tanácsok nekünk is. Lehet majd mindig szavazni, lehet szavazni majd az élő növényes standokra is. Hogyan megy ez? Mármint, hogy itt a kiállítók, amit kiraknak, ugye gyönyörű installációkat készítenek tulajdonképpen. És ezekre, hogy ki lesz a legszebb, lehet majd szavazni a látogatóknak, egy praktikus tanácsot gyorsan még adjunk nekik.
Igen, tudnak szavazni, mert minden stand van egy szám. Kell írni a szám a legszebb stand, amit ő gondolja, a bejárat ticket, és akkor van egy doboz, azt kell betenni a dobozban, és egy fél óra a zárás előtte fogunk összeszámolni, és akkor a legszebb stand kap az díj, a díj a 100 000 forint, amit kell használni a saját munkában, nem csak menni az étterem, vagy ilyen.
És tehát a vállalkozásnak a fejlesztésére.
Igen, és mellette a második és harmadik díj kapnak egy ingyen stand jövő évben.
A hétvége tehát a virágoké lesz itt a Fehérvácsgörgói Károlyi kastélyban, ha tudnak, jöjjenek el, nekünk azonban most el kell köszönnünk innen. Házigazdáink, vendégeink, valamint munkatársam Farkas Bálint hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Folytatódjon ismét a műsor a Budapesti stúdióból.
Nagyon szépen köszönjük Benkő Andreának. Fehérvár Csurgóról jelentkezett, ahogy megszokhatták, hiszen minden hónap első adásában itt a délelőttben vidéki fél órával készülünk. Köszönjük szépen még egyszer, és kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő Dian Gergő, a gyártásvezető Vancsok György és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Most a Krónika után a Hely című műsorunk következik. Én további kellemes délutánt kívánok. Balogh Tamást hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.